csapatban, és nem félünk semmitől.
A Szerbia-Magyarország világbajnoki selejtezős mérkőzést 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban élőben követhetik majd. A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Pécssel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idényre írta le a tolnai klubbal, és amelyben Magyar Bianca vezetőedző folytathatja két éve megkezdett munkáját. Lábsérülése miatt leghamarabb vasárnap kezdheti meg az észak-amerikai női liga idei szezonját Juhász Dorka, a Minnesota Lynx magyar kosarasa. A 26 éves válogatott játékos középtalprándulás miatt nem léphetett pályára a csapata első két mérkőzésén. Erről az ESPN sportcsatorna számolt be. A magyarok közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam tornáján, a Roland Garros főtábláján. Köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
17 óra 30 perc van, köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Rendhagyó módon egy kicsit korábban kezdjük ezt a mai körkapcsolást, hiszen nagy feladat vár a magyar férfi kézilabda válogatottra, ugyanis világbajnoki selejtezőt játszik Szerbiával idegenben. Nem véletlenül itt van velünk a stúdióban már Marosán György kollégánk, állandó szakértőnk. Hát én azt láttam, azt hallottam, úgy emlékszem rá, mert azért sok nagy csatát láttunk már még a jugoszlávokkal, ugye most emlékeztünk meg nem régen arról, hogy 40 évvel ezelőtt VB döntőt játszottunk a jugoszláv válogatottal, és kikaptunk sajnálatos módon még Mocsai Lajos vezetésével. Aztán ugye a tagállamokkal is volt már itt Szerbiával is több nagy csatánk. Hát nem tudom, volt mostanság, vagy úgy egyáltalán az emlékeidben olyan válogatott, ami ellen ilyen nehéz lesz, vagy lehet egy továbbjutás, mint a szerbek ellen?
Nagyon kerestem kell az emlékeimben. Először üdvözlöm a kedves hallgatókat. Újra a mai napon, mert már a reggelt is itt kezdtük, és már akkor is égtünk az izgalomtól, hogy ez a mérkőzés ma lesz Szerbiában. Nagyon nagy téttel bír, és nagyon nehéz ellenfél, ahogyan te is fogalmaztál. De a magyar válogatottnak én úgy gondolom, hogy jól jön az, hogy hazai pályán lesz a visszavágó. Most itt Szerbiában egy szoros mérkőzést kéne játszani, tehát nem dől össze a világ, hogyha ha nyernek egy 2-3 góllal a szerbek, azt a Veszprémben le lehet dolgozni. Természetesen fantasztikus lenne, hogyha sikerülne Szerbiában is győzni, de akkor sem lenne meg még a továbbjutás. Ez mindenképpen 120 percig fog tartani.
Mi ebben gondolkodhatunk csak, hogy tovább jutás? Tehát ebben...
Abszolút, persze. Tehát kvalifikál ez a világbajnokság, ahova most ugye ennek értem. A győztese lesz a Los Angelesbe, és ez központi kérdés számunkra a kézilabdába, ugye olimpia.
Na, de hát nyilván nekik is.
Hát így van. Ez pont erről volt ma egy beszélgetésem a Szerb Szövetségből egy emberrel, hogy mondtam, hogy hát ez az olimpiáról dönt, ez a világban, nekünk ki kell menni, és akkor jött a kérdés, mert szerinted nekünk nem. Tehát jogos volt. Nagyon nagy hangulat várható, eladtak minden jegyet, 4000 főbefogadó képességű a nisi csarnok, és említetted a 40 évvel ezelőtti döntőt, egy nagyon érzelmes videót tett közé a Szerb Szövetség, megszólaltatta az akkori játékosokat, és ők biztatták a mostani szervágot a tagjait, tehát azért mind a két ország visszanyúl a múltba, próbálja azokat az értékeket átmenteni a jelenbe, amire lehet építkezni, és nem, hogy lehet, kell kötelességünk szerintem figyelembe venni, hogy a jelenbe felhasználjuk azokat az értékeket, amivel a jövőt tudjuk építeni. Egységesebb a magyar válogatott, összeszokottabb a szerbnél, ez mellettünk kell, hogy szóljon, sokkal több ideje játszik együtt, akár a párok, hármas kapcsolatok, de a teljes csapatra értve is, még a szerbek mellett szól a hazai pálya előnye, a kapus pozíció, világ egyik legjobb kapusa Dejan Milosavljev, vele szembeni párharcok kulcskérdés lesz, illetve a beálló pozíció, nem csak nálunk is nagyon erős Marsenicsel és Pesmábekkel.
Itt a nagy izgalomban el is felejtettem bemutatni a mai nap szerkesztője Cseri és Bendegúzt és Antal Ricsit, aki a hangmérnökünk a mai napon itt az adásban, mert hogy tényleg az ember úgy föl van pörögve erre a találkozóra, most akkor egy kicsit hallgassuk meg, hogy hogyan vérekedik az esélyekről a korábbi szövetségi kapitány Skalicki László, Jó András riportja.
Miért ennyire kellemetlen ellenfél most Szerbia, amely alapvetően mindig is kellemetlen ellenfél? De hogy most miért annyira?
Hát azért, mert az a szervezettség, amit kialakítottak, itt elsősorban a védekezés, amelyben ugye azért azok a kapusok, akik ott vannak, Miloszlávia Cupara, vagy akár a Krivokapic, már gondolom, hogy inkább a két rutinosabbra, Voksola, Raúl González kapitány, tehát ők azért meghatározói, és előttük van egy olyan Pecsmávek Márszenics védő, tengelyvédő centrum, amely azért eléggé keményen álljasan, ott kisöpri azokat a területeket, úgyhogy döntő szerepe lehet annak a támadásnak, amelyben a Fazekas Máté az irányító poszton milyen ritmus tud diktálni ezekkel a nehézkesebb lábú emberek ellen az előnyöket, hogy tudjuk megszerezni a beálló, hogy mennyire tudják ezt megbontani, ezt a védekezést, izolálni a területeket. És hát ugye, ami nagyon fontos, hogy a szélső játékra való törekvés, tehát hogy ne forgácsolódjunk ebben a fizikális, a domináns védelemben, tehát ebben a mozgástérkorlátozásban, ember-emberi küzdelemben, tehát itt döntő lehet az, hogy hogyan történik a frissítés, és ez a kiélezett végjátékra lesz döntő. A másik pedig ugye a szerbeknek van egy lassabb labdát kontrolláló támadásuk, és sokszor két beálló játék is, vagy a 7-6 elleni játék is belekerül, viszont úgy érzem, hogy az irányítójukban a Dodics, és a Cenic is mind a kettő fiatal, tehát elbizonytalanítható a játék kapcsolatuk a beállóval kevésbé jó, mint a mi irányítóinknak. Tehát úgy gondolom, hogy itt a betöréseket és a ebből való játékfolytatást kell megakadályozni. És hát döntő dolog lesz nálunk is, hogy a kapu és a védő centrumunk, védő tengelyünk, tehát a Sipos és a Ligetvári mennyire tudja igazából feszesíteni a védekezést és a beállóknak a tevékenységét és a lövőbeálló kapcsolatot mennyire tudjuk megfelelő kommunikációval, a bejátszások távolságának megnövelésével, hogy legyen idő a beállóra összelépni, tehát ez a klasszikus, hogy ezt mennyire tudjuk megvalósítani, és ami fontos még, hogy a játék tempót, a játék ritmust hogyan diktáljuk, tehát hogy ők azért lassabban az átmeneti játékban kevésbé, inkább a szélsőik révén gyorsak a labdafelvitelük, nem olyan gyors nálunk, pedig úgy gondolom, hogy a Fazekas Máté, de Hanuszegon is gyorsan föl tudja vinni, és ott a csere taktikából adódó nehézségeket a második, harmadik hullámban esetleg ki lehet használni. Úgyhogy két török páros vezeti a meccset, az Erdogan Deniz. Hát nem tudom, hogy sok lesz nekik, az biztos, hogy a szerbeknél sok kiállítás szokott lenni, itt az a kérdés, hogy a keménységi szintet hol húzzák meg.
Ugye itt Csema Rodriguez azt mondta, hogy 50-50-es meccs lesz, ez inkább diplomatikus nyilatkozat, vagy valóban ennyire kiélezett párharcra számít? És akkor itt meg is kérdezném azt is, hogy nem akármilyen szerb játékosokat mondtál nem régiben, a két csapat tudásban tényleg ennyire közel van egymáshoz, vagy azért inkább akár a szerbek, vagy inkább a magyarok egy kicsit előrébb járnak, te hogyan látod?
Hát én úgy érzem, hogy csapat szinten, tehát az együtt dolgozással, a kohézió szintjén szerintem a magyar csapat előrébb jár, ugye. Csema Rodrigueznek a szellemisége, ugye mindig hirdető, hogy család vagyunk, tehát segítünk egymásnak, odafigyelünk, ugye megvannak a vezérek, akár itt a Sipos Adriára gondolok, akár azokra a támadásban fontos szereplőre, mint egy Báhidi Bence, ugye, és hát én remélem, hogy ugye Palasics Kristóf is egyre inkább mutogatja az oroszlán körmeit. Tehát, hogyha ez a trió egy olyan szellemiséget sugároz, akkor úgy gondolom rutinban, mérkőzés tapasztalatban, a nehézségek leküzdésében ez a trió jobban előrébb van, mint talán a másik oldalon. És hát ugye impulzívak a szerbek, tehát ezt ki lehet használni, tehát hogy könnyebben elveszítik a fejüket. Nekik az a lényeg, hogy az érzelmeinket megfelelően tudjuk kontrollálni, és ráadásul ugye idegenbeli mérkőzés, ahol fontos, hogy mutatkozunk be, mi az a a mező, amire tereljük a küzdelmet, és a esetleges egy-egyekben való provokációra mennyire ülünk föl, mennyire tudjuk magunkat a taktikai fegyelemmel tartani az eredeti elképzelésre. Itt döntő a nyilván az edzői magatartásban. A másik oldalon Raúl González egy nyugodt stratéga, tehát aki azért a játékosait úgy instruálja, úgy viszi a pályára, hogy ez a mentalitás legyen, de azért tudjuk, hogy mi ebben előrébb járunk, és én ebbe bízok, hogy ez a csapategység, ez látszódni fog, és kritikus helyzetekben talán a javunkra dönt.
Ugye nálunk Bodo Ricci, a szerbernél pedig Lazar Kukić hiányzik, ha csak két komolyabb nevet említsünk. Melyik fájhat majd jobban?
Hát én úgy gondolom, hogy mind a kettő fáj, mert ugye ezt a védőfalat, hogyha ugye a beálló körül biztosítani akarnak, már pedig Bájnire rostár, azért ott kell lenni, mind a kettő gólerős, akkor a távoli bombák jól jöttek volna. A másik oldalon viszont, hogyha a Dodis játéka nem megy, akkor azért Kukićot láttuk, hogy képes hátára menni a csapatot, és azokat a beálló által izolált területeket nagyon jól támadja, és rendkívül hetes érzékeny és gólérzékeny volt itt a Pixegedben. Tehát ezt is kiegyenlítetté teszem. Itt én azt hiszem, hogy ugye itt a szezon végén az is fontos lehet, hogy ki milyen apró sérüléssel bajlódik, és hát de talán mi egy picit úgy gondolom, hogy jobbak vagyunk, hogy ezt a cseretaktikát, ami most rotációs taktikának mondanak, mennyire tudjuk úgy alkalmazni a bevált szokásaink szerint, hogy ezáltal a végjátékban a many time-ot frissebbek maradjunk. A másik oldalon ebben érzek bizonytalanságot, és azért ne felejtsük, hogy a másik oldalon van Kolján Dinamics, aki egy ilyen irányítószerű közbelövő, beállóval rendkívül jól játszó, átlövő balkezes. Ugye a Nikolicsot kihagyták, aki a Pixegedben játszik, tehát valószínű, hogy ott egy magabiztosság, azt a szellemiséget, amit a szövetségi kapitány képvisel, azt ő testesíti meg. Tehát nekünk ott úgy gondolom, hogy arra az oldalra dominánsabban kell az irányító, átlövő, beálló háromszögre, mint a másik oldalon, már ott is ott van a Kosz és a Borzas úrhoz, de azt gondolom, hogy ott azért a Sipinek a magasan kihelyezkedése utáni játékfolytatás az nehézkesebb, mint a másik oldalon, tehát az döntőnek érzem.
Skalicki László, korábbi szövetségi kapitány beszélgetett Jó Andrással, a szerb válogatott ellenjátszott mérkőzésünk előtt, és már egy évtizede annak, hogy a férfi kézilabda válogatottunk legutóbb vereséget szenvedett Szerbiától egy felkészülési mérkőzésen, ha minden igaz, 2016. januárjában Zentán 24-22-re, még talán Dujsebajevvel kapott ki akkor a magyar csapat. Hát te most azt mondtad, Gyuri, hogy azért nagyon nehéz lesz ma nyerni.
Igen, tehát idegenben minden mérkőzés nehéz, főleg ebben a hangulatban, de nem, de abszolút nem vagyunk esélytelnek, de én mindenképpen arra fókuszálnék, hogy pár harcot nézzünk, tehát 120 percet, ma nem fog eldőlni semmi szerintem.
Csak azért ott meg kell alapozni azt, mondjuk nem sok góllal kikapni, mert azért ritkán vannak ilyen VB-selejtezőn sok gólos meccsek után nagy fordítások.
Így van, tehát ezért én ezt a 2-3 gólt, tehát az a 3 gól még egy kényelmes szituáció tud lenni, könnyen ledolgozható, hát meglátjuk, lehet ugye kapus teljesítmény, tehát hogyha Palasics Kristóf, ott érzek némi deficitet a másik csapathoz képest, a szerbekhez képest kapus pozícióban.
Azt hiszen... megtapasztaltuk most a BL-ben.
Igen, Milosavljev, ugye világ egyik legjobb kapusa, óriás bizalmat ér ez a klubjánál.
Csúnyán mondom, és így óvatosan próbálom megfogalmazni, hogy ránéznél, és kapusokat választanál mondjuk így sportolók közül, akkor nem biztos, hogy őt választanád ki első. Hát, nem ilyen kapus kinézeti feltétlen.
De igen, de teljesítmény alapján meg ő az. Tehát Nielsen és Milosavljev, ez a két kapus, akit én egyből választanék. De ugye a magyar oldalon meg nem nagyon vannak játékok. Tehát Bartusz László teljes mértékben el van felejtve a Melsungennél, ugye Simics visszatért.
Hát ugye ő távozik is a csapattól.
Igen, de nincs játékban, tehát abszolút alig nem lép pályára, nincs keretben sem. Palasics Kristóf meg keveset lép pályára Simics árnyékában, tehát a két kapus között, két kapu között jelentős különbség van. Formát illetően, de akár ugye a cserekapus nézzük, Cuperát is a Dinamo Bukarestben jól véd. Lehet, hogy nyilván az első...
Ő is nekünk, ugye?
Így van, Veszprémbe védett. Lehet, hogy ez jól sül el, és éhesek a meccsre a magyar kapusok, Bartucz és Palasics. meglátjuk. Ott az a pozíció, amiben én úgy érzem, hogy a legnagyobb deficitünk van, a többi pozícióban felveszük a versenyt. Nem gondolom, hogy egyénileg jobb képességű játékosok lennének a szerbek azzal együtt, hogy ahogy mondtam is, beállóban a Marcinic Pešmarbek páros rendkívül jó, de Lazar Kukić irányítóban hiányozni fog a szerbeknek. Dodic a Veszprémben megmutatta már tehetségét, de egy kiegészítő ember a Veszprémnek. Ő lehet itt az energia, a támadó játékot illetően a szerbeknél, amire építhet a szerb kapitány, a spanyol kapitány, illetve hát ugye bal szélen komoly rutinnal rendelkezik Vanya Ilić, aki a Franciaországban kézilabdázik, őt nagyon régóta ismerhetjük. Stefan Dodic egyedül lesz szerintem irányítóban, tehát rá lehet, hogy még túl korai lesz ez a nagy teher, mert az Ognjen Cetic ő még nincs azon a szinten szerintem, hogy ezen a mérkőzésen megfelelő teljesítményt tudjon nyújtani.
Hát akkor mi is játszunk még egy kicsit a nevekkel, mondta egy csomó szerb nevet, azért a Krivokapić család nagy hatással volt a magyar kézilabdára, ugye Milorad Krivokapić magyar válogatott játékosként játszott, a bátyja, segíts a keresztnevével, ő volt a Szeged edzője,
Márko,
ugye?
Márko
volt a vezetőedző mellett, a segítő pásztor mellett, és hát Luka Krivokapić, az ő fia, pedig a Szegeden nevelkedett egy kapus.
Hát ez számomra sokkoló, mert még emlékszem, amikor Márkóval elmentünk kávézni, és jött a kis Luka, és még egy fagyira meghívtam, még alig tudott menni, és most meg majd mindjárt hallgathatjuk, hogy mi a véleménye a meccsről.
Hát akkor tegyünk így, Szilágyi Dóra, aki nem csak a női, hanem a férfi kézilabda nagy szakértője is beszélget vele.
Mit tartasz egyébként a magyar csapatban a legnagyobb kihívásnak?
Ugye a Csema már hosszabb ideje ott van, szinte már kialakítottak egy ilyen keretet, már nagyjából az előző Európa-bajnokságokon meg világbajnokságokon szinte ez a keret van. Hosszabb ideje játszanak együtt ez a rendszer alatt, szóval nekik lehet, hogy nem kell olyan sok idő, hogy felfogják a dolgokat, meg ugye fiatalok sokat futnak, de erős bajnokságokban játszanak, de nekünk is vannak nagyon jó játékosok, nagyon meg a motiváció is ott van, szóval mi készen állunk mindenhez.
Szerinted a szerbek miben lehetnek jobbak, mint a magyarok?
Mi például, nem tudom, a magyaroknál hogy van, de mi pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, mindig tartjuk egymással a kapcsolatot, a közösség az nagyon jó, hiszünk egymásban, nagyon-nagyon motiváltak vagyunk, szerintem a szerbek mindig is ilyenek voltak, harcosak, szívüket, lelküket ott hagyják a pályán, és ez nagyon fontos lehet ezen a két mérkőzésen.
És a játékban, a pályán?
Ugye sajnos Lazar Kukić lesérült, az nagyon fontos tagja volt a csapatnak, de ez lehet, hogy még pluszt is ad nekünk, hogy miatta is játszunk, és miatta is ki akarunk jutni a VB-re, meg ugye, ahogy mondtuk, hogy világklasszis edző van, tud alkalmazkodni, bármi is történik, szóval én bízok a csapatban, és nem félünk semmitől.
Az, hogy Lazar Kukić kiesett, ugye, azt tudjuk, hiszen Lazar Kukić a szegediek játékosa válsérülés miatt, sajnos súlyos válsérülés miatt kiesett, hiszen műteni is kell. Hogyan lehet őt pótolni szerinted? Tudom, hogy te kapus vagy, és de most veled beszélek, tehát hogy rajtad keresztül tudom ezt megkérdezni, hogy a mezőnyben ugye őt hogy lehet pótolni, mit látsz? Meg nyilván amennyit elárulhatsz belőle természetesen. Tehát, hogy itt most ilyen nagy szerb titkokról nem fogom lerántani a lepet, és nem is akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, csak hogy az ő hiányát hogyan próbáljátok pótolni.
100%-osan biztos, hogy nem lehet pótolni, mert világklasszis is, és nagyon jó játékos, de vannak más játékosok, akik készen állnak erre. Stefan Dodic most a Veszprémben játszik, és nagyon jól játszik, megmutatta.
Jó formában is van, igen.
Igen, megmutatta az Európa-bajnokságon is, hogy készen áll ezekre a nagy meccsekre. Nem fogunk itt sírni, meg panaszkodni. Sportban normális, hogy valaki lesérül, és ehhez alkalmazkodni is kell. Ahogy mondtam, a szívüket ott fogjuk hagyni a pályán, bárki is játszik, és úgy fogunk hozzáállni a meccshez.
Szerinted mi fog dönteni ezen a párharcon? Ugye az mindig érdekes, amikor nem 60 percen, hanem 120 perc után dől majd el az, hogy tulajdonképpen ugye az a tétje ennek a párharcnak, hogy kijut ki Németországba a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Szerintem ez az első mérkőzés nagyon fontos lesz, mert ugye itt Nice-nek nagyon nagy csarnoka van, tele lesz, már minden jegyet, elfogyott.
Igen.
Biztos, hogy a csarnok meg a szurkolók nagyon segíteni fognak nekünk. Ezt nagyon ki kell használnunk, hogy minél nagyobb előnnyel menjünk Veszprémbe, és majd meccs után meglátjuk, milyen a helyzet, és úgy készülünk tovább a visszavágóra.
Az előbb Luka Krivokapić, a Szegeden nevelkedett kapus beszélgetett Szilágyi Dórával, aki a szerb válogatott harmadik számú kapusa, Gyuri?
Így van, igen, Milosavljević cupára mögött.
És most úgy tudom, Spanyolországban véd egy tehetséges kapusról beszélünk?
Bizony, nagyon jó képességű kapus, és jól teljesít Spanyolországban, nagy jövő áll előtte, de jelenleg nem tud odaférni az előbb emlegetett két úri ember miatt.
Ugye Marosán György mondta, hogy teltház lesz, minden jegyet eladtak, óriási hangulat vár a magyar csapatra, nem lesz könnyű feladata. Kint van a helyszínen Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője. Attila, hát mit tapasztalsz, milyen a helyszín, mi vár a magyar válogatottra? Szia!
Sziasztok! Az óriási hangulat adott. Ne felejtsük el, hogy Belgrádtól még délkeletre 150 kilométerre vagyunk a Balkán kellős közepén Nisben. 4000-es befogadó képességű csarnokban, Csurik teltház van. Most, amikor hívtatok előtte, egy-két perccel érkezett meg a maroknyi magyar szurkoló, amivel újabb olajat öltöttek a tűzre, de hát itt nem kell olaj erre a tűzre. A kedvenc bemelegítő nótájuk vízilabdán, kézilabdán nagyon sokszor tapasztaltam a Kalasnyikov refinit dalszót. Itt nem nyugat-európai slágerek szólnak a hangszóróval a mérkőzések előtt, hanem olyan balkáni nóták, hogy még a legnyugodtabb szurkoló talpa is ökölbe szorul, úgyhogy valóban a hangulat elképesztő, de ebben semmi meglepő nincs. Mai hírünk az, hogy 250 jegyet vettek a szerb szurkolók Veszprémbe, tehát ott is nagyon komoly erőkkel képviseltetik magukat. Arról pedig, hogy itt ennek a mérkőzésnek mekkora jelentősége, mindent elárul, hogy ingyenes a belépés. Tehát azt várják, hogy minél többen jöjjenek, és ennél többen már nem jöhetnek, mert most csicsorítják a csalmat.
Ugye Gyuri, Marosán György azt mondta, hogy valószínűleg nem egy mérkőzésen dől ez el, még az sem biztos, hogy tudunk ma nyerni, de hát két mérkőzésben kell gondolkodnunk. Te is így látod?
Abszolút így látom, és meggyőződésem, hogy ha egy mérkőzésen dőlne el, ne adj Isten, az nekünk nem lenne jó. Mert én arra nem számítok, hogy mit nyerünk 8-al. Én arra számítok, hogy egy szoros meccset játszunk. Ha 1-2-ben nyerünk, vagy 1-2-ben kikapunk, az nekem jó eredmény, de akármelyik következik be, én is azt tartom a papírformának, hogy mindenképpen Veszprémben dőlne el a továbbjutás. Egyébként legutóbb 10 éve játszottunk a szerbekkel VB-selejtezőt, oda-visszavágós alapon. Az idegenbeli meccsel kezdtünk akkor is Krájevóban, ott sokkal visszafogottabb volt a hangulat ehhez képest, és szünetbe 5-tel vezettünk, azt hittük, hogy már minden megvan, és végén nagy nehezen nyertünk 1-jel, és otthon is nagyon meg kellett szenvednünk a továbbjutásért. Az utolsó pillanatig nyitott volt, én most is erre számítok. Nem alakulhat olyan részeredmény a mai mérkőzésen, amelyen hátra dőlhetünk, és azt mondjuk, hogy na ez már megvan, remélem, hogy a másik oldalon is így lesz.
Ugye Németh Kornél közvetíti a mérkőzést majd, és gyorsan ideírta a papíromra, hogy arra kérdezzek rá, hogy mit szólsz hozzá, hogy török sporik vezetik ezt a mérkőzést.
Nem örülök neki, a visszavágót izlandi játékvezetők fújják, jobban örültem volna, hogyha fordítva van, hogyha itt vannak a hűvös északiak, és nálunk a törökök. Erről a török játékvezetői párosról egyébként az az általános hír, hogy ők fújnak, amit fújnak, semmi nem zökkentheti ki őket a stílusukból. A kérdés csak az, hogy miből nem zökkenthetik ki őket. Remélem, hogy egy korrekt, aránylag egyenes pályát fújnak, de ha választhattam volna, akkor nem török párost jelölök a meccsre.
Most jön a kedvenc kérdésem majd, de Marosán Gyuri is szeretne még valamit.
Hát én rádiótörténelmi pillanatot szerettem volna, de már lehet, hogy erre nincs idő, hogy a Kalasnyikovnak a refrényét Attila elénekelnie, de most már időhiányba ezt nem kérem, viszont ennél egy sokkal fontosabb.
Körülbelül ez az. Így van.
Attila, mindenki egészséges, ott volt a helyszínen, mindenki 100%-os bevethető a csapatból, mindenki?
Igen, egyben vagyunk, ha nem is mindenki 100%-os, mert tudjuk, hogy 100%-os állapotok kézilabdázó 21-22 éves kor felett már nincsen, de mindenki bevethető.
Fiatal korod ellenére nagy tapasztalattal rendelkezel kézilabdában. Mit vársz a meccstől? Itt a kedvenc kérdésem.
Én nagyon bízom benne, ahogy mondtam, hogy döntetlen közeli eredmény születik. Az utolsó pillanatig éles meccset várok, és tényleg remélem, hogy semmi szélsőséges pályán kívül csapat teljesítményben, játékvezetői teljesítményben nem történik.
Még annyi, vannak itt magyar szurkolók?
Igen, vannak, nemrég érkeztek meg. Hát nincsenek 250-en, de nagyon derék dolog, egy busszal jöttek, és ahogy megjöttek, hangklóbát tartottak. Hát fogalmazunk úgy, hogy ezt a meccset nem nyertük meg, de nem is ezért.
Köszönjük szépen, Attila, még szünetben akkor hívnánk mindenképpen.
Köszönöm, várom.
Köszönöm szépen, Ballai Attilát hallottuk tehát. Gyuri, te azért nagy tapasztalattal rendelkezel a szerb mérkőzések hangulatáról.
Hát magával ragadó, én úgy gondolom, az a hangulat, amikben ők rendeznek mérkőzéseket, ez mellettük szól mindig, de ezzel az ellenfélnek is jó egyébként, tehát ilyen hangulatban ellenfélként is jó játszani. A lehető legrosszabb szerintem az, ha üres lelátók előtt kell a sportrendezvény, legyen az kézilabda, labdarúgás, bármilyen sportág csinálni, hiszen azért vagyunk, hogy szórakoztassunk, hát most teltházban, nem, a többség nem nekünk szurkol jelenleg, de ezt el kell bírni ilyen szintű játékosoknak.
Üres lelátókat említettél, üres kapu, mit szólsz te ehhez majd, mit fogunk játszani, mert azért ez a 7-6 elleni játék, hát nem mindig jön be nekünk.
Ez jó embert kérdezel, mert nagy szerelmese vagyok a 7-6-nak és a 7-5-nek is. Be kell lőni a helyzetet. Hogyha a cél az, hogy helyzetig eljusson belőle egy csapat, ha eljutott helyzetig, onnantól kezdve már nem a 7-6 játéknak, 7-6 játékkal van gond, hanem a helyzet kihasználása. Bízok benne, hogy fókuszáltak leszünk a Milosavljevvel szembeni párharcokban, és a félmagas területet elfelejtjük most 60 percig.
Sok vagy kevés gólos mérkőzés lesz, illetve melyik nekünk a jobb forgatókönyv?
A következő lépés az az, hogy megkérdezed a pontos végeredményt, így akkor összemosnám már. Előre mennék, 31-29 lesz ma a Szerbiának szerintem, és itthon pedig mi fogunk nyerni 28-24-re.
Most éppen mutatták a két török játékvezetőt. Hát az egyikük, fogalmazunk úgy, hogy nem teljesen sportos alkat volt. Azért itt valószínűleg azért gyors lesz a játék. Ugye a játékvezetők a török bajnokság után föl tudják venni ezt a tempót?
Nem vagyok benne biztos, hogy gyors játék lesz. Nem, mert cserélni fog mindkét csapat védekezés támadásban. Ugye a magyar csapat valószínű kettőt. Az a legjobb felállásunk, amikor Ligetvári és Sipos van középen. Az pedig két csere, abból viszont
nem lett. Na de ez a forrás is, nem?
Igen, a visszarendeződésben, viszont szerintem a szerbek is fognak egyet cserélni, ott pedig a Marcenic-Pesmábek páros, aki kimagasló védekezésben. Nem számítok én itt egy nagy rohanásra.
Ugye az egyik meghatározó tagja lett ennek a magyar válogatottnak Imre Bence. A szélső játék az tud majd érvényesülni? Ugye te általában a Szeged játékosát, Mario Sostaricot szoktad kiemelni, aki remekel a szélen, meg jó dobja a heteseket. Hát Imre Bence is valami hasonlót tud.
Bizony, lassan világklasszis kategória már Bence is, nagy büszkeségünk nekünk ő, a magyar kézilabdának, meg kell próbálni az ő irányába játszani, de biztos vagyok benne, hogy Rau González, a szerbek szövetségi kapitánya éppen ezt akarja elvenni a Bence irányába a történet, tehát a balról jobbra húzást, és a jobbról balra húzásra lesz nagyobb területünk, inkább a bal szélsőt fogja odaadni, mint a jobb szélsőt.
Ha már a két szövetségi kapitányt említetted, nyilván azért sok meglepetést nem tudnak egymásnak okozni, mert jól ismerik egymást.
Igen, hasonló stílus, mint a két csapat. Ugye Raúl González egyelőre még ő nem régóta dolgozik a szerb válogatottnál. Igen, még ott, amikor kétszer kért időt egy támadáson belül, ezt soha nem tudom kiadni. Tony Gerona volt a szerb válogatott szövetségkapitánya, őt megelőzően, ugye őt tavaly nevezték ki, szintén spanyol edző volt, tehát nagyjából ugyanazt a stílust viszi tovább. Most a Raúl González jövő évtől a Partizan Belgrádnak a vezető edzője lesz, tehát a szerb kirakat csapatot fogja irányítani a válogatott mellett, így egy komoly építkezés kezdődött el a déli szomszédunknál. Most a Partizánból egyébként Zecsevics, aki keretben van, és aki érdemes lesz odafigyelni, de hát, illetve Micsics, de nem ők határozzák meg ezt a válogatottat.
Közben mi látjuk a bejövő képeket, és hát egy óriási zászló a hazai szektor fölött be. teríti szinte az egész csarnokot, úgyhogy tényleg nagyon készültek a szerbek. De mivel készülhetünk mi? Mi az, amivel mi jók tudunk lenni ezen a meccsen? Tehát hol várod a magyar csapattal a jó teljesítményt, melyik csapat részben?
A védekezésben, 3-4-es védő pozícióban, tehát a védekezés tengelyében a Sipos ligetvári kettős. Nél várom azt a színvonalat, amit ők tudnak, az nemzetközi klasszis, világklasszis színvonal. Fontos lesz, mert Marcenic és Pesmálbek körüli védekezés a kettes, hármas védő magasságában kiemelten fontos lesz, ugye ne tudjanak a beállóval játszani, és a Dodicnak a térnyerései ne tudjanak középről elindulni. Mert ő azokból az egy-egyekből tud teremteni helyet akár szélességben is, illetve Milos Kosnak a szerepe, ő a távoli zónából is veszélyes tud lenni, ezeket kell kikapcsoljuk. Támadójátékunkat tekintve pedig Fazekas Gergőnek az egy-egyei, abból való területnyerések kulcs szerep hárul rá, Báhidi Bencével való kapcsolatot, azt tudjuk, Báhidi Bence alapembere és alapjáték a magyar válogatottnak az, hogy a vele történő kettő-kettőkből próbáljon befejezni.
Köszönjük szépen, Marosán György természetesen itt lesz velünk végig szakértőként a mérkőzés alatt, de a szó most Németh Kornélé, a mérkőzés kommentátorjáé. Szia Kornél!
Szia Balázs, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Helyszínünk a Nisi Csáir sportcsarnok. Következik a Magyarország-Szerbia-Magyarország páros mérkőzés első felvonása. Ahogy azt a helyszínről Ballai Attila kollégánk jelezte, csordultig megteltek a lelátók, teljes teltház, ez 4000 nézőt jelent. Fantasztikus hangulatot varázsoltak a szerb szurkolók itt a himnuszok alatt a sportcsarnokba. Hogy ez a fantasztikus hangulat mennyire jelenik majd meg a mérkőzés közben, hogy a Marosán György úgy fogalmazott, hogy szerinte ez minden sportolót feldob. Hát azért, aki volt már a Balkánon mérkőzésen, és nem a Balkánról származik, nem biztos, hogy mindenkit földobnak ezek a dolgok, amik ott történnek. Az biztos, hogy a fanatizmus, mint olyan 200%-osan megjelenik ezen a mérkőzésen. Na tartsunk egy gyors névsorolvasást, hogy kik veszik fel a harcot egyik, illetve másik oldalon. A magyar csapatban Sipos, Bóka, Pergel, Ligetvári, Krakowski, Fazekas, Bánhidi, Szita, Palasics, Ilics, Rosta, Bartuc, Ónodi János Kúti, Hanusz Imre és Szilágyi. Ez a 16 játékos, tehát a meccskeretben Cupara, Dodic, Kos, Csenics, Mirkovic, Borzás, Kojadinovic, Ilics, Micsic, Sridanovic, Zecevic, Dodic, Gyukic, Pesmálbek, Marcenic, Miroszávjev, ők pedig szerb oldalról. Csupa-csupa jó ismerős, én azt hiszem nem álltam meg külön sem egyik, sem másik csapatnál, hogy ismerkedjünk velük, hiszen a kézlabda barátok én azt hiszem, hogy kívülről fújják, menet közben meg úgy is lesz lehetőségünk. Csak a rendkedvért, tiszta pirosban a szerb, tiszta fehérben a magyar válogatott, és a szerbek kezdik a mérkőzést, Marosán György pedig gyorsan teleportált, úgyhogy már is érkezik ide mellém a kommentátorállásba. 6-os falas védekezéssel kezdünk, Gyuri, kiolvasol ebből bármit itt a meccs elején? Kojadinovic tette tovább a labdát, és betörésből már is megvan az első szerb kísérlet. Borzás volt az, aki Magyarországon a Nekán nevelkedett, Uros Borzás. Ő volt balátlövőből, aki betört, és Palasics Kristóf védte a kísérletét. Megvan Palasicsnak az első védése, ellenben az Erdogan Özdeniz török játékvezető kettős jelzi, hogy a labda oldalt megy ki, úgyhogy a szerbek jöhetnek bedobással. Kojadinovic most már középen Ligetvári állítja meg. Jó ezt látni egyébként, hogy tényleg az a Sipos Ligetvári kettős, az remélhetőleg egy áthatolhatatlan fal lesz ott középen. Pesmálbeknek a bejátszás. Dragan Pesmálbek beállóból szerzi a mérkőzés első gólját. A szerbek szerzik meg a vezetést a mérkőzésen. Fazekas Gergőn maradt ott, a szélsővédőnkön maradt ott Pesmálbek, tehát kiszorított helyzetből jött a próbálkozás, és akkor Bóka, Szita, Fazekas, Ónodi János Kúti, Imre, Bánhidi összetételben a magyar csapat támadásban. Ebben van-e bármi meglepetés, Gyuri?
Nincsen, ez az alapcsapat a magyar válogatottnak. Én nem érzek ebben meglepetés, nagyon fontos, hogy Bánhidi Bence kezdő, tehát most nem...
Bocsánat, Fazekas Gergő betörésből egyenlít.
Nincs akadályoztatva semmilyen sérüléstől, ez a legerősebb felállás a válogatottunknak. Ugye Bodori Árt hiányzik sérülés miatt, de azzal számoltunk, hiszen tudtuk, hogy nem is volt ott már az összetartások.
És elnézést, nem Ódori Ádus Kuti, hanem Ilics kezdett. Uros Borzás sajnos kezd, és ő szerzi a szerbek második gólját talpról. Ez egy gyönyörű találat volt, átlövés, illetve hát úgy átlövés, a bal átlövő helyéről jön ez a bizonyos Uros Borzás gól. 2-1-re vezetnek tehát a szerbek. Egyelőre ez a félelmetes hangulat, amitől olyannyira tartottunk, kevésbé jelenik meg, mondjuk nem tiltakozunk erre. Le Fazek a Szitához teszi, Szita Zicserét! Iloszávjev! A bal alsóból, de hát nem is annyira alsó volt ez, hanem az a fránya félmagas, amit Marasány György említett, hogy felejtsük el, illetve a játékosok felejtsék el ezt a félmagasat.
Így van, hát az a terület, amit Miloszávjev legjobban véd, leghatékonyabban, azt nem szabad neki lőni, illetve ugye Zicserben nagyon jól támadja le a lövőkezet, tehát föl kell nézni mindenképpen, miután akár a szélső játékos, akár a beálló játékos beugrik.
Szita Zicserét védte tehát, aztán Ilics kis hiány labdát szerez. Ő a mi Ilicsünk, nem a szerbek játékosa, és akkor most indulhat a szerb támadás. Dodic, a veszprémi Dodic az irányító, Uros Borzás bejátszása, Pesmábek kezéből szerencsére kiesik a labda, lehet egyenlíteni, negyedik perc a mérkőzésen. Ilics megáll, Szita bal átlövőben, aztán most mutatja neki Fazekas, hogy Ácsi, eddig és ne tovább, cserélünk, Sipos csak a lerohanás erejéig marad benn a pályán, és akkor most jön a helyére Bánhidi, nagyon-nagyon próbálunk rá vigyázni, és Patika mérlegen mérjük a terhelését, vagy méri a stáb Bánhidi Bence terhelését, Bánhidi próbálna zárni, Ilics gól! Bravo! Átlövésből, Ilics Zorán fölmegy, becsúszik a jobb átlövő becsúszik az irányító helyére, és így jön a gól közben. A szerbek eladják a labdát, először a meccsen vezethet a magyar válogatott, mindez az 5. percben. Azt szerintem lehet, hogy láb volt, nem mondom én, hogy láb volt. Kojadinovics védekezik lenn a szélen, végül is róla ment ki a labda, Bóka felé ment volna a labda le a bal szélre. Először vezethet a magyar csapat a mérkőzésen. Rutinos hallgatóink, vagy azok, akik a csütörtök reggeli műsort hallották, emlékezhetnek rá, hogy Kovács Péter minden idők legjobb magyar játékosának, férfi játékosának megválasztott kiválóságunk. Bóka kap közben labdát! Beállóból Zicsert véd, megint Miloszávjev! És megint a félmagas, most éppen Miloszávjev jobb lábára, jobb kezére jön a labda, és megint kirúgja. Szóval Kovács Péter mondta, hogy a két török játékvezetővel kapcsolatban nem kell izgulnunk, nem kell tőlük tartani, jó játékvezetőnek tartják őket szakmán belül. 5 perc után valóban egyelőre nem róluk szólnak a hírek, viszont Miloszávjevről annál inkább. De hát ezen nem lepődsz meg, nem Gyuri?
Hát azon lepődök meg, hogy ilyen dekoncentráltan lövünk vele szembe, tehát azt kétszer lőttük meg azt a területet, amit nem szabad vele szembe, ugye vagy láb alá, vagy a fej környéke, de egyelőre még szerintem ezt tudjuk be. A lámpaláznak Uros Borzás volt eredményes második lövésében, második gólját szerezte, amivel vezetnek a szerbek, tehát még bele kell érkezzen, lehet a válogatott a mérkőzésben, nem elég fókuszáltan élesen kezdték. Nem történt meg az a nagy roham a szerbek részéről, amitől tartottunk ugye ebben a hangulatban, hogy neki esnek, nekünk esnek. Egyelőre közel 6 perc elteltével döntetlen közeli az eredmény.
3-2-re vezet Szerbia, a labda a magyar csapatnál. 6 perc telik el a mérkőzésből, megállítják az órát a török játékvezetők, már se nincs, őt se nagyon kell bemutatni senkinek, itt óriási toronya, vagy oszlopa a szerb védelemnek. Gyuri, arról beszéltünk, ha már ezt a reggeli Kovács Péter beszélgetést idézem, ugye te is ott voltál akkor, hogy a szerbek egyénileg nagyon jó játékosokból állnak. Szita közben, Szita fölmegy, és ami nem megy, Zicserből megy, átlövésből, Szita átcsúszik a jobb átlövő helyére, és a jobbkezes lövés a bal alsó sarokban köt ki. Gyorsan Szitának elkönyvelem a találatot, és akkor mivel sikerül megállítanunk a szerbek gyors középkezdését. Szóval Gyuri, szerbek Bundesligában, Final Four-ban jó játékosok, nem jó játékosok?
Én ezzel nem értek egyet, hogy egyénileg jobb játékosok a szerbek a magyaroknál.
Azt úgy akartam mondani, hogy egyénileg talán nagyobb klubokban, közben Palasics véd egy zicsert, és 7 méteres szerb, 7 méteres jön, de akkor rögtön már is cáfolj, kérlek.
Szerintem nem. Mert bajnokok, ha bajnokok ligája csapatokat vizsgálunk, akkor jelentős magyar fölény van. Tehát egy Fazekas Gergő Vizlaplockban, Ilics Zorán Vizlaplockban, Szita Zoltán szintén a Vizlában. Tehát most nem akarom elvenni az hogy mindenki egyesével végigmenjen.
Ványa Ilics jön közben a heteshez, és majd utána mindjárt folytathatjuk. Ilics pedig bepattintja Ványa Ilics Palasics lábai között, és ezzel lesz 4-3, lenne, ha egyszer vezetnénk. Akkor lehet, hogy csak ez az érzés...
Igen, persze,
igen. Ez az érzés lehet, hogy akkor nekem Miroszávjev és itt a Füksze miatt maradt így bennem, vagy a Miroszávjev Dodics kettős Pespán Becket, vagy ott azon a meccsen koncentrálódott oda sok mindenki, és akkor lehet, hogy ezért volt bennem ez az érzés egyébként, de akkor örülök neki, mert hogy a csapat egységet, vagy a csapatjátékot azt egyértelműen a mi irányunkba billentettem volna akkor is. Bájidi kap labdát beállóban Fazekastól. Bravo Bence! Nem kell hangsúlyozni, vagy ha hangsúlyozni kell, akkor most gyorsan tegyük meg, hogy mennyire fontos ez a mérkőzés, és nem csak a világbajnokság szempontjából. A világbajnokság már az olimpiai selejtező, vagy a direkt olimpiai kijutás szempontjából nagyon-nagyon fontos. Tehát a következő időszak dolgait alapvetően határozza meg, hogy mit sikerül ezen a páros mérkőzésen elérni. Lesz a magyar siker, vagy sem. Lemegy a labda a szerbeknél a jobb szélre, fú, de nagy gól volt ez. A 9. percben járunk, és vezet ismételten Szerbia. Gyönyörű támadás végén ment le a labda a szélre. Gyukics volt az?
Igen, Darko Gyukics.
Darko Gyukics, igen, jól láttam, hogy ő kapta a labdát Kojedinovicstól, és így Szerbia ismételten vezet. Ugye, Gyuri elmondta már, pont ebben az említett reggeli műsorban, Fazekas közben tovább teszi a labdát, Pergel jön a barátlövő helyére, és Pergel kis ilyen kik alakít magának egy zicsert, hogy nem véletlenül rendezik Nisben ezt az összecsapást, hiszen a szerbek mennyi egyvereségük van, Gyuri?
15 mérkőzést rendeztek Nisben eddig, a szerb válogatott 15-ből 12 mérkőzés megnyert, 2 döntetlen és egyetlen egy vereséget szenvedtek csak Nisben.
Na hát akkor ebbe a két döntetlen egy vereség sorba kellene beállnunk. Most is lehet, hogy jó úton vagyunk e felé, mert hogy átlövésből Ilics, a mi Ilicsünk, Zoki, Ilics Zorán a gólszerző, és 5-5 a mérkőzés állása, akkor amikor a 10. percben járunk. Ez eddig mindenki, a kezdés jó, ugye? Ezt lehet mondani, hogy a kezdés jól néz ki.
Fújják le. ezt tökéletesen elfogadnánk ezt az eredményt, de a viccet félretéve újra azt tudom mondani, amit az 5. percben mondtam, hogy ezt a mérkőzés elején nagy rohamot egyelőre tökéletesen visszavertük. 10 perc elteltével 5-5 abszolút ott vagyunk az ellenfelünkön, és nem tapasztalható különbség. Motivációs szintben sem, hazai pályán nem tűnik sokkal-sokkal motiváltabbnak és érzelemdúsabbnak a szerb válogatott.
És ez mindenképpen számunkra nagyon-nagyon-nagyon, és még talán annál is jobb hír, ha jól gondolom.
Bizony, és nagyon jó hír, hogy nem sikerül, amiről a meccs felvezetőjében beszéltem Balogh Balázsnak, nem sikerül Dodicsnak megcsinálni az előnyöket, sem Síposon, sem Ligetvárin egyelőre. Sajnos most Ilicsen, igen, ott várható volt, jobb kettőben Ilicsnél fognak próbálkozni, sikeresen borzas betört, és 2 perces büntetést kap Ilics.
Na és akkor most jöhet viszont Palasics a magyar kapuban. Az első 2 perces büntetés. Egyébként látva az ismétlés van, szerencsék látni a televíziós lassítást, úgyhogy ez alapján egyértelműen kijelenthetjük, ugye Gyuri, a hallgatók felé, hogy ez egy jogos 2 perc.
Abszolút jogosítélet volt.
Nem is kérdés. Na gyerünk, Pala! Ilicssel szemben megtáncoltatja! Ványa Ilics nagyon-nagyon elküldte Palasicsot. ahogy ezt szokták mondani, gyufáért, az egyik oldalra méghozzá kapu baloldalába, egy lövőcsellel, jobbkezes lövőcsellel a kapu baloldala felé küldi Palasicsot, ott tátong üresen a kapu jobb oldala. Szerbia 6-5-re vezet, a mérkőzésen kapus nélkül támadhat a magyar csapat. Vasárnap jön majd a visszavágója ennek a párharcnak, méghozzá Veszprémben feszül majd egymásnak a két csapat. Hát a hangulatban ott sem lesz hiány, ahogy az Ballai Attilától hallottuk, ugye 250 szerb szurkoló érkezik majd a Veszprém arénába, hát ott azért az 5000 magyar, vagy majd csak 5000 magyar biztosan elnyomja őket, Pergel! Átlövésből, bal átlövőből a kapu jobb oldalába, és sajnos gyors középkezdésből az üres kapura ejti a kapunkba a labdát, Darko Gyukic, neki ez a második gólja, 7-6-ra vezet Szerbia. Gyurikám, azt mondtad, hogy kevés gólos mérkőzésre számítasz, ez 10 perc, 13 gól eddig.
Igen, nem, nincs nagy futás, egyébként nincsen nagy frekvenciája a mérkőzésnek, viszont Miloszavjev 2-3 bravúrján kívül nincs kapus teljesítmény sem.
Ez maradjon is így pont, itt muszáj közben
hát szólom. A mi oldalunkon azért legyen.
A mi oldalunkon legyen, de az övén nem. Tehát amit zicserekből védett, az hál' Istennek átlövésből egyelőre semmit. Fazekas tovább teszi, Pergel a 9-es vonalon most már menne befelé. Hárman gyötrik szerb részről. Borzás volt az, aki borzolja a kedélyeket most. Borzas és Pergel szerintem majd csak egy korosztály, tehát ők is együtt nevelkedtek. Bejátszás Bánhidin a gól! Ketten civálják Bánhidit, de így sem lehet megállítani. Bravo Bence! És mi történik? Megáll a játék, Bánhidi reklamál valamit. Csema kap sárgalapot. Azért, mert hogy Bánhidit cibálták, Csema szeretett volna még egy kétperces kiállítást.
Igen, de időkérés, szerb időkérés van. Hát a padon mindenki felpattant, a magyar padon, aki élt és mozgott. Ilyenkor jár a progresszív büntetés, egy sárgalapos figyelmeztetés.
Hát mondjuk egyébként megint látjuk a lassítást, itt teljesen jogosan reklamálja amúgy Pest Bálbek számára azt, hogy lehetett volna egy kettő perc, amit reklamál. Igen. Bár egy picit a használjuk, hogy tud szerbül. Hát az ajde, vissza Szerbia, ezt még én is
igen, értem, hogy maga, meglepődtem volna, az időkérés szerb nyelven zajlott volna, hát Raúl González által, de igen.
Igen, bárki ott megszólalt volna, azt megpróbáltuk volna kihasználni, de a szerbek bíztatták saját magukat. Az biztos, hogy én ezt megint a pozitív oldalra könyvelem el, hogy nekik bő 10 perc után időt kell kérni.
Abszolút, tehát nekik nem működik az, amit elterveztek. Én továbbra is fenntartom, amit most már harmadjára fogok mondani, és nem akarom magam ismételni, de az, hogy ahogyan kezdődött a mérkőzés. Ők biztos, hogy ezt eltervezték úgy, hogy nekiesnek a magyar válogatottnak, és a nyomást rájuk helyezik, ezt nem sikerült megvalósítsa.
És Palasics, Unos Borzás betörésből! 7 méterről elevezte egy lövést, a kapu jobb oldalát célozza, és tud ő is hibázni. Na, hogy tud hibázni! És van védés a mi kapunkban. Ugye erről beszéltünk. 7-7 kiegészült a magyar csapat. Áll a játék. Méghozzá törlés miatt áll a játék. Jó lenne átvenni a vezetést. Nem vezettünk még eddig a mérkőzésen. Pergel csúszik most be középre az irányító helyére. Cupara pattan föl a szerb kispadon és bíztatja, hajtja az övéit. Ilić. Pergel. Fazekas. Na, csak megtréfálnak, mert most meg Ónodi János Kuti benne, Ilić helyén egyébként. Ónodi János Kuti lerázza magáról a védőt, Pest Bálbek majdnem a felező vonalig tolta ki Ónodi János Kutit. 13. perc a mérkőzése. Ha nem túl nagy kérés, nem tiltakoznék ellene, ha vezetnénk. Például Imre Bence zicseréből! Köszönöm, Bence! Imre Bence! Először a mérkőzésen magyar előny. 7-8! A találkozó állása, lemegy a labda, és Imre Bence majdnem az irányító helyére jön be középre ennél az Itzernél. 13. perc, tehát Imre Bence góljával 8-7 nekünk, Pest Bálbek hiába fordul be, Sipos mellett csak egy szabad dobást harcol ki, keserédes mosolyjal veszi tudomásul Dragan Pest Bálbek. 13-0-2-nél áll az óra, Szerbia, Magyarország 7-8, egyelőre minden aszerint alakul, ahogyan szerettük volna látni, és ahogy talán a legjobban reméltük volna, vagy a leginkább reméltük, vagy talán ezt még remélni sem mertük. úgyhogy nem szabad kis hitűnek lenni.
Persze. Talán mertük.
Igen, de, hát, igen, de hogy azért próbálom én óvatosan megfogalmazni, mert tényleg nagyon nagy kérdőjelek voltak az emberekben. Pesmábek kap labdát, és beállóból, Zicserből egyenlít Dragan Pesmábeknek, ez a második gólja a mérkőzésen. 8-8, a 14. percben járunk. Tényleg meglepően sok gól ahhoz képest, hogy csereberél mindkét csapat támadás védekezésben. Sipos most bennmarad egyébként, nem jön a helyére Bánhidi, Fazekas pedig elindul, ez 7 méteres kell, hogy legyen. Ez nem is nagyon volt kérdés, hogy lehetett. Kojadinovic az, aki lerántja Fazekas betörés után, és kiharcolunk tehát egy 7 méterest. Teljesen egyértelmű. Hiába méltatlankodik. Nem nagyon hangosan, nem nagyon látványosan Kojadinovic. Imre Bence pedig odáll, és elpattintja Miroslavjev támasztólába mellett. Az Európa Liga 4-es döntőre, hamburgi 4-es döntőjére készülő Kieli kiválóság. Hát egy csodálatos nemzetközi sikerrel búcsúzhat a német sztárcsapattól, hiszen szeptembertől már a Veszprém játékosa lesz. Most viszont megszerzi a második gólját. 15. perc, 9-8-ra a magyar együttes vezet. Vezetett eddig a pillanatig. Bődületesen nagy gól. Dodic, a veszprémi Dodic, Sipos fölött talpról a jobb alsóba lövi a labdát. 9-9. Most megcsináljuk a cserét. Jön Bánhidi beállóba, Fazekas Gergő most a balátlövő, Pergel az irányító helyén, de csak a figura erejéig, Ónodi János Kúti. Igen, egyébként megkövetem, hogy micsoda játék, Bánhidi Zicserét! Védi Miroslavjev megint a félmagas, szóval el kell ismerni Marosán György mondatát amúgy, hogy nekünk is nagyszerű klubokban játszó játékosaink vannak. Na Gyuri, mire kaptunk ítéletet? Elmondod, mert hogy miénk a labda?
Ez egy rossz ítélet volt, tehát Bányi Bencével szemben ítélték szabálytalannak a védőt.
Na, hát az égiek sajnos elrendezték, Imre Bence eltesít Miroslavjev védte. Szóval Bányi Zicserét védte előbb, és megint a fél magas lövés. Hát ha te ezt elmondtad nekünk, akkor ott vajon ez elhangzott?
Hát én egészen biztos vagyok benne, hogy ezt a szakmai stáb is észrevette, hát 1000%. Egyszerűen a játékosok ezt nem tudták transferálni.
Pesmábek visszaveszi a vezetést. A szerb válogatott a 16. percben. Dragan Pesmábek, a veszprémiek játékosa, a harmadik találatát szerzi Fazekas Gergő Imre Bencéhez. Na gyerünk Bence, gyerünk, belemenést ítélnek a játékvezetők.
16 perc elteltével szinte hiba nélkül vezetnek a törökök, elmondhatjuk.
Dodic leteszi a szélre, Dodic ott Digetvári borítja föl, aztán húzza is föl, veszprémiek egymás között, itt most.
Legalábbis számunkra káros ítéletet nem hoztak hibából adódóan.
Igen, meg hát tulajdonképpen, ja, igen, tehát ami ott a szerbek számára káros volt, ott azt Miroslavjev ugye elrendezte azzal, hogy védte. Na, 7 méteres Fazekas Gergő kapott közben egy sárgalapos figyelmeztetést. Ezt gyorsan elkönyvelem, miközben a szerbek jönnek előre, de Pergel nagyszerűen védekezik Kojadinovicsal szemben. Ezzel a meccsel párhuzamosan van egyébként egy ex-jugoszláv csata, egy balkáni, hát nem tudom, hogy mekkora háború az, miközben a szerbek kettővel vezetnek először a meccsen a 17. percben. Montenegro-Szlovénia páros mérkőzés első felvonása. Darko Gyukics is a harmadik gólját szerzi. Ez abszolút nem néz ki jól, hogy 7-8-ról lesz 11-9, tehát ez egy 4-1-es széria most a szerbeknél.
Raúl González időkérése jól sikerült, jól hatott a csapatára.
És védekezést váltottak a szerbek. Pergel Bánhidihoz teszi. Így jönnek előre, ugrálnak kifelé a falból. Megnyitotta teljesen? Vagy mennyire nyitotta meg a falát Szerbia?
Hát egy ilyen hatos fal, de ahol nincs beálló, ott föllépőkkel. Tehát a 2-3-as között egyik oldalon beálló játékos van, akkor a túloldaliak föllépnek.
Eladjuk a labdát sajnos. Én azt hiszem, hogy érik a magyar időkérés is lassan. A 18. percben járunk. Hát 7-8-nál minden gyönyörű volt. 11-9-nél kevésbé tűnik szépnek, 12-9-nél meg Isten rész, hogy előre bármit is fessek a falra, de az már úgy annyira nem néz neki jól. Úgyhogy most kellene egy jó védekezés. Kapus cseréltünk, Bartuc a magyar kapuban közben, mert Palasisnak túl sok védése nem nagyon volt. Dodic átcsinálja a cselt, Onodi János Kuti mellett és Palasics, Bartuc feje fölött a hálóba bombázza a labdát, Dodicnak a második gólja, 12-9, kellene időt kérni?
Hát időt is kéne kérni, az egyetemi időt kéne kérni, mert kellett volna, de a jobb kettő védő pozíciót kéne rendbe rakni, mert egyértelmű, hogy oda cseleznek.
Tehát az
ellenfél bal átlövő magasságában, akár helycserét követően az irányító, de oda mennek az 1-1-2-2, és rendszerint ott fejeznek be. A támadások 60-70%-át ott sikerült sajnos befejezni.
Ott tartottunk, ugye, hogy 8 hétre Imre Bence góljával a 13. percben még mi vezettünk, onnan csinálnak bármilyen csúnya magyarság, de csinálnak a szerbek most egy 5-1-es rohanást, és ugye a 18. percben magyar időkérés jön. Na gyorsan, ha már említettem a velünk párhuzamosan futó csatát, akkor jöjjön egy rész eredmény, vagy egy helyzet jelentés Podgoricáról, a Moracsából, hogy ott mi a helyzet. Egészen pontosan a szlovének 20 perc játék után 11-7-re vezetnek Montenegro ellen, 11-8 ott a mérkőzés állása. Szoros a küzdelem, ugyanúgy, mint ahogy nálunk 3 gól a különbség. Minket kevésbé érdekel, hogy ott mennyi lesz a különbség, itt viszont jó lenne, hogyha csökkenne a differencia. 19. perc, Szita visszajött, Fazekas Gergő, ő egyelőre nem kapott pihenőt, Ilics is visszajött, tehát a kezdő belső hármasunk most a pályán, Ilics, Fazekas betörésből tovább teszi Imre Benci, ez nem lehet lehúzni a labdát a szélre, jól védekeznek a szerbek, és kezd megjönni az a fajta fanatizmus, ugye? Amit nem szívesen látunk, de sajnos be kell róla számolni. 18,5 perc után Szita a bal átlövő helyéről átmegy, nem meri előni Ilics, viszont igen, átlövésből egyelőre egyértelműen tudjuk őket mattolni.
Bizony, a szerb válogatott most már egy jó pár perce abban az érzelemvilágban kézilabdázik, ami hát nekik jó, nekünk kevésbé, hiszen extázisban voltak. Az ilyen átlövésekkel lehet ezt lehűteni, ezeket az emóciókat.
12-10 tehát a mérkőzés állása, egy relatíve hosszú magyar gólcsendet sikerül most megtörni egy újabb átlövés góllal, és amennyire jól védi Miloszávjev a zicsereket, egyelőre az átlövésekkel szemben annyira tehetetlen, maradjon is ez így a folytatást nézve.
Igen, ő szélről a világ egyik legjobban védő kapusa, meg zicserekből, a gyenge pontja az talán a 9 méter a távoli zónából történő kapura lövések.
Nem változtatnak, tehát a Dodic Borzás Kojadinovics belső hármassal próbálkozik Szerbia. Dodic irányít, Kojadinovics a jobb átlövő, Borzás pedig a bal átlövő. Dodic most az irányító helyéről középről vinné befelé a labdát. Hóka is bejött és besegített ott középen védekezésben. Azt kérdezi Ligetvári, mert hogy fönn a játékvezető keze, hogy passzív, mennyi passza van még a szerbeknek, egészen pontosan 4, a 4-ből maradt 3 passza a szerb válogatottnak. Egy jó védekezés most nagyon sokat jelentene, ez egészen pontosan azt jelenteni, hogy lehetne jönni a mínusz 1-ért. Dodic megpróbálja Sipos mellett megcsinálni a cselt, aztán dől be a 6-oson belülre, Uros Borzás segíti föl, nincs 7 méteres, 19 perc, 40 másodperc telik el a mérkőzésből a labda a szerbeknél. Márszenics végezte el a szabaddobást, Bartuc! Dodic átlövését kitolja a jobb felsőből. Bartuc ilyen szerbekhez hasonló fizimiskával.
Gyönyörű kapcsolat volt a Ligetvári-Bartuc kapcsolat. Ligetvári sáncolta az egyenes oldalt, és Lackó pedig ugrott a visszába. Nagyon szép volt. Dodic elkezdett fáradni, és most fog jönni a szerbeknek az a probléma, hogy nincsen Kukic. Az ő cseréje jelentősen gyengébb.
Viszont sajnos van Kojadinovics, aki megcsinálja a cselt, leviszi Bóka mellett zicserbe a labdát, Bóka szabálytalankodik Kojadinovicsal szemben, ez pedig azt jelenti, hogy szerb 7 méteres jön, hiába védte Bartuc az ittszert, és így nem tudunk a mínusz egyért, vagy lehet, hogy tudunk majd a mínusz egyért, de nem direktben.
És mérgelődik Bókára, hogy miért nyúlt már ott hozzá, hiszen bizony a kicsavarodott pozícióból tudott volna csak lőni Kojadinovics, így pedig 7 méterről jóval nagyobb zicser ez Ilicsnek.
Gyukics. 3-ból 3 lövés, vagy 3-ból 3 a neve mellett, bocsánat, igen. Banya Ilics, eddig egészen eddig a pillanatig, hát a kell többször is legyukicsozom, ezen nem újjon! Ott is van! Nagyon jó, mégiscsak lehet jönni a mínusz egyért, ez mindenképpen egy fontos dolog. Krakowski érkezik a szélre, Bóka helyére. Krakowski, Szita, Fazekas, Ilics, és Imre, valamint Bánhidi, így támad most a magyar együttes. Szita, Ilics, bejátszás Bánhidinak, az 7 méteres, és adjunk rá esetleg egy pici sárgalapot Párszenicsnek.
Hát 22. percben már nem lesz szerintem sárga.
Akkor adjunk rá egy 2 percet.
Adjunk
egy
pirosat.
Kéket. Küldjük haza. Rögtön jöhet ide Veszprémbe.
Szerintem legyünk elégedettek a 7 méteressel is, mert határeset.
Jó, hát én megfújtam ezt a hetest, úgyhogy maradjunk ennyiben. Imre Bence! Megint Miloszávjev! Támadja, amit Gyuri mond, támadja a lövőkezet, egészen előre jön a négyes vonalon, kívülre is ugrik egyébként, ahogy látszódik a lassításon, tehát ott aztán előni mellette nem nagyon lehetett, vagy hogy előni. Hát volt labdánk, vagy esélyünk a mínusz egyre, nem sikerül, sokba kerülhetnek ezek a kihagyott hetesek.
Bizony, és meg az ittszerek, tehát most már tartunk ötnél, az ittszer Miloszávjevvel szemben és a 7 métereseknek az összege. Dodicsnak a fáradtságát említettem az előbb, nagyon nehezen jönnek tőle a labdák. Jól tördeljük a keresztjátékokat, amiket Dodics indít el, nagyon jól törte meg Ligetvári Sipos is az előző támadásban egészen odáig, hogy passzívig is jutott a szerb válogatott támadása.
Volt, Miros Kos érkezik balátlövőbe Borzás helyére, őt már lekapták, és dadogott a kezében a labda. Na gyerekek, vissza lehet akkor jönni mínusz egyre. És ez most egy fontos támadás. Jön Bánhidi beállóba. Fazekas. Ilics. A mi Ilicsünk természetesen. Szita. Most indul majd a figura. Esmálbe kis Kos is. Föllép. Szita meg elindul. Ilics középen. Fazekas. Le a szélre. Krakowski! Oda! Ahova a kapusok a legkevésbé szeretik kapni. Krakowski Bence. Nem nagyon van a haja, teljesen leszette Miroszávjev itt a meccset megelőzően, miközben Miloskos átlövésből válaszol, és oda közvetlenül a kopasz fejbúbja fölé lőtte a labdát Krakowski. Miloskos gyorsan válaszolt, úgyhogy másodpercekig volt a mínusz egy, amit élvezhettünk. 13-11 a szerbeknek. Szita. Most lassult le egyébként a góltermelés, most éri magát utóla két csapat. Szita átlövés, Ilics átlövését blokkolja középen Pesmábek. Elvégezte a magyar csapat a szabaddobást. Imre Bence is befutott. Ilics ezúttal védi az átlövését. Miloszávjev.
Hát ez újra egy egyenes lövés volt, tehát itt a sánccal ez egyértelmű volt, hogy az jól fog dolgozni Miloszávjev, csemege volt számára sajnos.
25. perc kezdődik a mérkőzésen, Ilics védekezésben nagyon jó, megállítja a szerbek balátlövőjét, Miloskos kerül a földre, és akkor jöhetnek a szerbek szabad dobással. Picivel több, mint 5,5 perc az első félidőből hátralévő idő, Szerbia 13-11-re vezet Magyarország ellen, sikerült megállítani ott a szerb rohanást, mondom én, de aztán most Miloskos átcsúszik a jobb átlövő helyére, és szerez egy újabb találatot. 14-11, átmeneti volt csak a javulásunk, sajnos azt kell mondjam, hiszen 12-9 után újra visszaáll a három gólos különbség. Kezdjünk izgulni?
Hát nem, abban a mederben megy a mérkőzés, ami nem rossz nekünk, de mindenképpen a döntetlenhez kéne közelíteni. Van hátra 5 perc, hogyha ebből sikerül 1-2 góllal megnyerni, akkor nincs itt gond. Erre számítottunk nagyjából.
Kereken 5 perc van hátra az első félidőből. Szita előtt adódik kis hiány helyzet, de aztán végül is megelégszik azzal, hogy kiharcol egy szabad dobást. És megint egy eladott labda magyar részről. Pesmábek jön Zicserben, Pesmábek gólja után 15-11 a mérkőzés állása. Pesmábek nagyon nagyot játszik sajnos, ez a negyedik gólja.
És a Veszprémben is hetek óta már szerintem a Veszprém egyik legjobbja. Tehát amikor három legjobbat kell mondani a Veszprém mérkőzésekre, mindig benne van Pesmábek. Fantasztikus idénye van az én véleményem.
Krakowski fut be a szérről. Fazekas nem tudja megjátszani Bánhidit. Nagyon-nagyon Bánhidit keressük. Szita a bal átlövő helyéről elindul. Ő is nézi bent, hogy lehet-e játszani Bánhidi felé. Bánhidi kap labdát, és Bánhidi zicserét megint Miloszávjev védi.
Bizony megtörténik az a játék, amiről beszéltünk, hogy kulcs szereplő Bánhidi Bence, őt keresik labdával, az ő kettő-kettőiből megtalálják, de sajnos nem
nem jönnek be az ittszerei, tehát nem Miroslavjevvel szemben sajnos párharcokat veszít.
Hát az igazán nagy probléma az az, hogy amióta 8 hétre vezettünk, azóta kaptunk 8 darab találatot, és mindösszesen 3-at lőtt a magyar válogatott. A kapott gólok száma sem az igazi, tehát a lőtt gólok az egyértelműen nagyon-nagyon komoly probléma. 26,5 perc alatt a 11 lőtt gól az nagyon-nagyon kevés.
És védekezett kapus teljesítményben is elmaradunk a szerbektől, illetve továbbra is most jobb kettő védőném cselezett megint a szerb játékos, és hát köszönjük szépen, hogy nem lett 7 méteres, de ez látszik, hogy nincs megoldva sajnos a jobb kettő védőterület, és azzal történő kapcsolatok. Ezt a második fél időre újra kell szervezze Csaba Rodriguez. Valamennyivel könnyebb lesz, hiszen a csere oldalhoz közelebbi oldal lesz a jobb oldal.
27. perc, Kos tovább tudja tenni a labdát, Kojadinovic, Ligetvári majdnem kiüti a kezéből, szabályosan, ahogy vezeti a labdát, rá tudott egyet üti, de aztán a kezére is Kojadinovicnak, tovább teszi Kos, bemutatja, nagyon nagy csel volt, Bartucról beesik a labda, 7 méteres. Kos egy lövőcsellel elküldte a védőket, elég rendesen, Bartuc is egyébként leült, aztán védett, úgy tűnt elsőre, behullik, utána mégiscsak a labda, de a szerbek kiharcolnak egy hetest. Hát az előbb ugye kimaradt egy szerb hetes, úgyhogy most rögtön jön is a váltás, és most valóban Gyukics érkezik, ha már az előbb a Friday elszólás erre vonatkozott, és sajnos Gyukics nem hibázza el. A negyedik gólját szerzi. Kereken 3 perc van hátra az első félidőből, 16-11 a mérkőzés állása. Nem fest jól az első félidő második fele, semmiképpen nem fest jól. Azért az gyorsan tegyük hozzá, hogy ez egy 4 félidős párharc, úgyhogy itt azért 30 perchez közeledve egyáltalán nem kell még semmiről sem lemondanunk. Például most Fazekas menne be és harcol ki egy szabad dobást, de hogy nem néz ki jól a történet.
Egyetértek veled teljesen. Megállt a támadójátékunk elképzelés nélküli, és nem tudott megújulni a válogatott az időkérés után. Ha összehasonlítjuk a két szövetségkapitány
időkérés között,
nagyon sokkal nagyobb hatása volt Raúl González a csapatára. Onnan indultak meg, Csaba Rodriguez pedig nem tudott a magyar válogatottra hatással lenni.
2 perc, 10 másodperc az első félidő végéig. Hát egy pici részcélt tűzünk ki magunk elé, például lőjünk gólt, Bánhidi Zicserét megint csak védi Miroslavjev, akkor most a részcél az, hogy meg kéne állítani Pestpálveket, nem sikerül megállítani Pestpálveket.
Ballai Attilát megkérdeztem adás előtt, vagy adásban a mérkőzés előtt, hogy mindenki egészséges-e, azt mondta, hogy igen, ebben az esetben Rosta Miklóst nem értem, miért nem érkezik a pályára, hiszen Bánhidi Bence hibát hibára halmoz, és ott van egy másik Európa klasszis játékos.
És jön a második magyar időkérés, azért ez is nagyon ritka, hogy az első fél időben 17-11 az első félidő hajrájában kérünk időt. Miért kérünk időt?
Szerintem 7-6 elleni támadást fog vezetni, és most fog érkezni Rosta Miklós.
A beállóról beszél, igen, hogy
középen nagyon betömörülünk, tehát nincs szélességi játékunk azokból a keresztekből, amik korábban eredményesek voltak, és tudtunk egyes-kettes védőterület között is betörést alkalmazni, illetve abból, ha egyes védő belép szélességi befejezést, szélső befejezést. Most ez abszolút nem működik, középen próbáljuk Bájdi Bencét, akit meg is találjuk, csak kimarad az icce, de ez 3 alkalom, és azért sokkal több támadásunk halt el, mint az a 3 Bájdi Zicce.
Bizony, a második magyar időkérés kell, hogy jöjjön azért, hogy visszaút legyen, mert hogy a különbség kezd olyan méretet ölteni, amelyet követően mindenről beszélhetünk, csak arról nem, hogy nyugodtan szemlélhetnénk az eseményeket. Pesmálbek negyedik góljával 17-11-re vezet Szerbia. Na most már tüntet az egész csarnok, és nincs 7-6 elleni játék. Pergel középen, Fazekas megint csak ott középen próbálunk erőlködni. Ilics átlövése a blokkon megpattan. Visszakapjuk a labdát a mezőny, török játékvezető visszaadja. Köszönjük szépen!
Hát Kovács Péterrel egyetértek most így utólag, amikor azt mondta, hogy nyugodtak legyünk, mert nem lesz jó játékvezetőkről van szó, le a kalappal előttük, hogy ebben a hangulatban hogyan ítélkeznek.
Ilics kap egy óriásit, a földre kerül Marcenic mellett, viszont csak szabad dobást kap a magyar csapat. Egy perc maradt hátra az nekem, első fél időből.
A problémám az, hogy itt az időkérés után én nem láttam újra, hogy mit akart játszani a magyar válogatott, tehát hogy miről lehetett szó, mert lehet, hogy kimarad a helyzet, technikaiban lesz belőle, de hogy, hogy mi az, amit szerettek volna, ugyanaz elképzelés nélküli támadójáték volt, mint a korábbi percekben.
Igen, hát az első félidő végén lévő részcél nem lehet más, mint hogy gólt szerezni és nem kapni, és akkor az azt jelentheti, hogy mínusz 5-re sikerülne visszajönni. Nem győzem elégszer hangsúlyozni, hogy a 13. percben Imre Bence góljával még a magyar válogatott vezetett 8-7-re. Azóta 17-11 az állás, Fazekas betörése után most 29-09-nél áll az óra. Mi lett az ítélet, Gyuri?
7 méteressel jöhet a magyar válogatott, 2 perc nem lesz, szerintem csatolt ítélet nincsen.
Pesmálbek mellett tört be, Fazekas védte az ígyszerét Milosevjev, és akkor Imre Bence megint csak odaáll. Bencének van már értékesített 7-ese, meg 2 kihagyott 7-ese is, ezt most bepattintja Milosevjev lábai között. Hú, a harmadik Imre Bence gól.
És 12 akkor... perc alatt egy gólt lőttünk csak, ez a probléma a 18. Igen. perc óta.
Igen. Na és akkor most kell egy jó védekezés. Van fél perc hátra az első félidőből. 17-12-re vezet Szerbia. Ezt jó lenne most kivédekezni. A második félidőt a magyar csapat kezdi majd. Kos középen áthúzza a védőjén a labdát. Kojadinovics leteszi a szélre. Bartuc szeme közé megy a labda. 18-12. Gyukics az ötödik gólját szerzi ezzel a mezőny legeredményesebbje, és a gyors középkezdésből eladjuk a labdát. Ez pedig azt jelenti, hogy...
Időkérés, szerb időkérés, micsoda edzői húzás, ugye elment a labda, 6 másodperc maradt, és az edző fontos szövetségi kapitány fontosnak tartja azt, hogy góllal fejezze be a szerb válogatott az első fél időt, és kikérte a második idejét.
Fúha! A nagy levegővétel az annak szól, hogy a helyzet nem túl rózsás.
Egyet értek veled, mert a 14-11-nél azt mondtam, hogy nagyjából erre készültünk, hogy 2-3 gól mennek a szerbek, de nem, de most messze nem erről beszélhetünk, hiszen szétesett a magyar válogatott. Próbálok a szép szavokat keresni, de sajnos erre nem lehet az, hogy az utolsó 12 percben, az első fél időben 2 gólt tudunk lőni, és ebből, ha jól emlékszem, egyik sem akciógól volt mind a 2 hétméteres, de az utolsó az biztos, mindjárt megnézem a jegyzeteimet. Nem, Krakowski Bence szélről volt eredményes, tehát megállt a támadójátékunk, 2 időkérés sem tudott erre hatással lenni, és kapuból pedig nem érkezik kapus teljesítmény. Ez a két tényező megpecsételt a sorsunkat itt a félidő derekára. Bízunk benne, hogy a következő játék megszakítás, amit ugye félidőnek hívunk, az valamennyire használni fog.
Bízunk először abban, hogy a szerbek nem szereznek újabb gólt. Dodic, megpattan a lövés, Bartuc, hú, honnan nyúlt vissza Bartuc? Hát ez most az apró örömöt abból örüljük neki, hogy ellőttek a szerbek egy időkérést úgy, hogy föltettek arra mindent, hogy 7-tel vezessenek a szünetbe. A helyzet így se sokkal jobb, mert 6-tal vezetnek 30 perc játék után. Szerbia-Magyarország 18-12. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy a szerbek vezettek 5-5-nél, egyenlítettünk 8-7-nél. Mi vezettünk, onnan viszont folyamatosan fordított Szerbia, előbb fordított, aztán növekszik az olló. Hát közte 6, innen jön majd a második félidő, de előtte a szó a stúdiójé.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Nem végleg került ki a labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes. Lezárult a kormányváltás technikai folyamata. Fokozatosan beborul az ég. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A júniusi barátságos mérkőzések lehetőséget adnak a fiatalok kipróbálására. Ezért maradt ki a magyar labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes, aki a jövőben ismét meghívót kaphat, mondta Marco Rossi. A szövetségi kapitány 2 nappal a kerethirdetés előtt tájékoztatta Dibuszt a döntésről. A magyar nemzeti csapat június 5-én a finneket fogadja a Puskás arénában, 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára. Böde Dániel megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A tolnaiak csapatkapitánya 21. élvonalbeli szezonjára készül. A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idényre írt alá a tolnai klubbal. A magyarok közül két férfi és három női játékos terepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam tornáján, a Roland Garros főtábláján. A nőknél Udvardi Panna, Bondár Anna, Stollár Fanni, a férfiaknál pedig Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is nevezett, párosban is. Davide Ballerini nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny hatodik szakaszának bukással tarkított sprint befutóját. A Sport TV közvetíti 2027 őszétől a labdarúgó Európa és Konferencia Liga legrangosabb mérkőzéseit a két sorozat csütörtöki játéknapjain. A csatornát üzemeltető cég tájékoztatása szerint a megállapodás értelmében a Sport TV választhat majd elsőként a második és harmadik számú európai kupasorozat találkozói közül.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt az átadás átvételen. Megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügyi és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a Magyar Közlönyben. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. Kisiklott a Békés Intercity a Békéscsabai vasútvonalon. A baleset Gyomaendrőd és Csárdaszállás között történt, közölte a MÁV Inform. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, egy mozdonyból és öt kocsiból álló szerelvény négy kocsija siklott ki a néhány éve felújított pályán. Vitézi Dávid hozzátette, egy utas könnyebb, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A vasúti kocsik megdőltek ugyan, de nem borultak az oldalukra. A vonatok a főváros felől csak Mezőtúrig, Lökösháza Békéscsaba felől csak Csárdaszállásig közlekednek. Mezőtúr és Csárdaszállás között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Közlekedés.
Műszaki hibás jármű nehezíti a haladást az M0-as déli szektorán az M5-ös felé vezető oldalon, Dihósd térségében. A 8-as kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
18 óra 47 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, tart még természetesen a szünet a kézilabda világbajnoki selejtező mérkőzésen, és már adás előtt is kapcsoltuk Ballai Attilát, aki ott van a helyszínen. Hát Attila, nem erre számítottunk, ez az első félidő, ez elég rosszul sikerült.
Igen, igen, nagy a baj, de talán nem végzetes. 18-12, és ha két részre bontom, akkor volt egy 9-9-es szakasz, majd egy 9-3-ra elveszített. És ott fordult meg a szél, 9-9-nél 7-est hibáztunk, eljöttek a kontrából, gólt lőttek, és akkor nem tudom ez mennyire volt érezhető televízión vagy rádión át, a hangos bemondó fel kiáltott, hogy álljatok fel, felállt 4000 ember, elkezdett örjöngeni, megérezték a vérszagot, addig a támadásainkat néma csendbe követték, onnantól kezdve fügyszóval és hújogással, és lebénultunk. Pedig addig nem mutatott nagy átütő erőt támadásba ez a szerb csapat, védekezésben is átlövésből beállóból átmentünk, vagyok, Miroslavia első három védése középmagas labda volt, mint ajándékba adtuk volna neki, de 9-9 után egy új meccs kezdődött, és nagyon jó, hogy most itt a szünet, mert most még talán meg lehet állni a lejtőn, és vissza is lehet fordulni. Nagyon bízom benne, 10 éve, amikor Krajevóba játszottunk a szerbekkel, fél időben 5-tel vezettünk, és olyan nagy volt a különbség a javukra, a játék képe alapján, és azt mondjuk, itt nem lehet baj, és végül alig nyertünk egyel. Most is ez a feladatunk, csak ellentétes előjellel, nem megnyerni a meccset, hanem visszajönni normális követési távolságba.
Ugye említetted, hogy jó lesz ez a szünet, de hát volt két időkérésünk, és finoman szólva nem sikerült túl jól.
Nem sikerült túl jól, mert 9-9-nél, mint hogyha nálunk villanyoltás történt volna, ők pedig, ahogy mondom, más szférába került. Előjött az a délszláv szenvedély, meg az erő a játékukból, ami egyébként korábban nem volt tapasztalható, talán részben a magyar csapat iránti tisztelet miatt, mert azért ne felejtsük, hogy elég sokan Magyarországon játszanak. Más kérdés, hogy az ember szíve kicsit fáj, mikor látja, hogy Dodics ilyen jó, ugye a West Ham játékosa, hát még Uros Dormán, aki ugye nálunk a mi akadémia rendszerünkben nevelkedett, aztán egyszer csak úgy döntött, hogy szerb válogatott lesz, de hát ezzel nincs mit tenni. Nekünk is megvan az állományunk. Remélem, hogy az időkérés az 1 perc, a szünet a 15, ez elég idő lesz ahhoz, hogy észhez térjünk.
Köszönöm szépen Ballai Attilának, akit majd várunk ide a mérkőzés végére, és itt van velünk a sokszoros válogatott Iváncsik Gergő. Hát Gergő, voltál te már ilyen helyzetben, amikor nehéz volt a szünetbe bemenni, mert hátrányban volt a magyar csapat. Hogy láttad ezt a mérkőzést, az első 6 percet, meg aztán a folytatást?
Sziasztok, jó estét! Érdekes. Nyilván számított a csapat arra, hogy ez nem lesz könnyű mérkőzés, nyilván van a csapatnak képe erről a szerb válogatottról, tehát valószínű, hogy elég sok mérkőzést meg tudtak nézni. Hát igen, tehát a 15. percig, ha jól emlékszem, akkor egy fej-fej mellett ment a két csapat. Nem is nagyon volt köztük különbség, aztán utána ott volt egy picike törés itt a magyar válogatottnak a játékában, és aztán a szerbek elmentek. Tehát arra kell nagyon-nagyon figyelni, hogy egyrészt mindenféleképpen ebből a hátrányból faragni kell, tehát van még egy 30 perc, nem szabad hagyni őket belelkesedni, mert azért aki ismeri a szerb mentalitást, kultúrát, az tudja nagyon jól, hogyha ők vérszemet kapnak, akkor majdnem szinte megállíthatatlanok lesznek, úgyhogy mindenféleképpen úgy kell kijönni a második fél időbe, hogy első karikában nyugodtan, higgadtan, sokkal keményebb védekezéssel a kapus teljesítménynek is egy kicsit fel kéne javulni, és ebből a hátrányban mindenféleképpen faragni kellene.
Igen, ez a 18 kapott gól, ez így kimondva is nagyon soknak tűnik egy fél idő alatt.
Mindenféleképpen így van, tehát a kapusposzton mindenféleképpen adósok vagyunk, én úgy gondolom, tehát ott mindenféleképpen kellenének az extra teljesítmények, a bravúrok, és aztán védekezésben kellene nekünk is feljavulnunk, tehát mindenféleképpen fel kell keményednünk. Ugye látjuk azt, hogy a szerbek eléggé rendesen összetördelik a játékunkat, úgyhogy mindenféleképpen abból egy kicsikét nekünk is át kéne venni.
Szélső szemmel hogy látod a játékunkat? Hát oda azért ritkán jut ki a labda.
Igen, nyilván minden mérkőzés más. Ahogy én nézem a mérkőzést, azért itt is a játéknak a nagy része ugye az befele történik. Eddig nagyon szépen megjátszották a belső pozícióban lévő játékosok ugye a beálló, tehát szépen megtalálták. Ettől függetlenül azért egyszer-egyszer, bár kevésszer, de egyszer-egyszer azért ment ugye ki szélre is labda. Talán mehetne többször is, én úgy gondolom, hogy azért vannak ott nagyon-nagyon jó szélsőink, tehát ki lehetne használni a széles pozíciókat. Első karikában talán az akkor tudna sikerülni, hogyha ott az egy-egyeket is többször meg tudnánk nyerni.
Persze azért a szerbek kapusát mi is fölhoztuk, mert volt jó néhány olyan előkészítetlen lövésünk, ezt már Ballai Attila is említette egyébként, amit hát nem volt nehéz megfognia.
Így van, így van. Ott az elején, ugye, amit mondtam, a 15. percig, hogy fej-fej mellett ment a két csapat, én nem találta a szerb kapus sem a fonalat, hála Istennek, aztán utána azt hiszem, hogy talán az egyik ilyen 7 méteresnél jött, kezdette úgy magára találni, aztán ugye zicsereket fogott, aztán megint 7 méteres, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, hogy ne hozzuk fel a kapust.
Voltál ilyen helyzetben a szerbek ellen válogatott meccsen?
Hú, nagyon megmondom, hogy nem emlékszem rá. Biztos, hogy voltunk hasonló szituációban, azt nem mondom, hogy a szerbek ellen, de hasonló szituációban szerintem voltunk már.
Mit vársz a második fél időtől? És itt a török játékvezetőket most éppen láttam a képen, még hozzuk szóba, hogy kicsit tartottunk tőlük, de én úgy hallottam, Marosán Györgyek is azt mondták, hogy eddig velük nem volt gond.
Abszolút nem a bírókon múlik, nyilván most lehetne itt, ki lehetne venni egy-két olyan momentumot, ami lehetne inkább úgy mondom vitatkozni, de nem hiszem, hogy azok nagyon olyan befolyásoló tényezők lehettek, inkább majd talán a végjátékban, hogyha ha a magyar válogatott sikeresen lefarag ebből a hátrányból, amit mondtam, tehát hogy ha a kapus poszton, illetve védekezésbe fel tudunk javulni, akkor én úgy gondolom, hogy vissza tudunk jönni mérkőzésbe, erre képes a magyar válogatott, és akkor nagyon bízom benne, hogy abszolút nem lesz olyan, hogy esetleg a végén bírózunk, mert mondom, eddig sem volt ez jellemző erre az első fél időre.
Mi az a különbség, amire azt mondod, hogy ha nem is tudunk nyerni, vagy döntetlent játszani, akkor még lehet esélyünk a visszavágón?
Én úgy gondolom, hogyha egy jobb képét mutatja a válogatott a második fél időben, akkor visszajöhetnek akár erre az X körüli eredményre, illetve egy-két mínuszos gólra. Én úgy gondolom, hogy ha meg tudnák csinálni, illetve azt tudnák tartani, akkor én úgy gondolom, hogy itthon mindenféleképpen a hazai környezetben meg fogja tudni nyerni a mérkőzést, de ehhez tényleg egy teljesen más arcát kell mutatni most a válogatottnak a második fél időben.
Köszönjük szépen, Hiváncsik Gergőt hallottuk, tehát a sokszoros válogatott játékost, akinek nagy tapasztalata van az ilyen csatákban, és ugye Ballai Attila is elmondta a helyszínről, hogy hogyan élte meg ott ezt az első félidőt, hát most megélhetik a második félidőt kollégáink, Németh Kornél és Marosán György következik.
Köszönjük szépen a szót, Balázs, a magyar csapat kezdi majd a második félidőt, Gyuri, itt a lehetőség, ugye itt... Bekapcsolódva többen is elmondták a véleményüket, viszont mi, illetve te még nem tudtad összegezni az első fél időt, van rá fél percet, mielőtt kezdődne a második.
Van, szinte szóról-szóra Iváncsi Gergőt fogom ismételni, teljes mértékben egyetértek vele, szélességeket nem találjuk, ahogyan ezt ugye az első fél idő végén is jeleztem, nem sikerül azokat a kettes védőterületeket megfelelően megtámadjuk, amire szükség lenne ahhoz, hogy Imre Bence kvalitásait kihasználjuk, vagy akár túloldalon Krakowskit, Bókát, és leginkább az, hogy a védekezését széthúzzuk a szerbeknek. Ehhez Pazekasnak volt egy-két térnyerése, de ez nagyon kevés középen a hármas védőkön, amiből ezeket ki lehetne alakítani, illetve Miroszlávjevvel szembeni párharcok, illetve inkább, hogyha abban vizsgálom a kapus teljesítményt, hogy egymáshoz viszonyított performance, jóval a Miroszlávjev mögött vagyunk, Palasics, Bartuc közösen, mert ugye történt kapuscsere is, ugye 8-3, ez egy jelentős lemaradás a kapuból is, és meg kéne próbálni több megállító fautot alkalmazni védekezésben is, távoli lövések zónájába terelni a szerbeket.
Pazekas Gergő, Szita, átlövésből. Az átlövéseink nagyobb részben jól működtek, szerencsére most rögtön egy bal átlövőből eleresztett Szita góllal kezdődik a második félidő. Bartuc maradt a magyar kapuban, középen a Sipos ligetvári kettős, és akkor meglátjuk majd, hogy Szitának hogy megy ott a védőmunka, illetve Ilic Zoránnak a két kettes védő, ugye Ilics irányába jöttek nagyon sokszor teret nyerni, vagy előnyt szerezni a szerbek. Uros Borzással kell, hogy most szembenézzen. Szerintem ők tényleg egyértelműen együtt nevelkedtek annak idején, teljesen ugyanaz a korosztály, de majd ezt egy időkérésre megnézem pontosan. Dodic teszi tovább a labdát, Borzás, Dodic középen, jól védekezik most a magyar csapat, lassan passzív a szerbek játéka, Pesmálbekhez a bejátszás, Pesmálbek pedig ugyanott folytatja az első fél időben, abba hagyta. Ez a hatodik gólja Pesmálbeknek, ezzel a mezőny legeredményesebb játékosa. 19-13, Fazekas betörésből kiharcol egy szabad dobást. Márszer is tökéletesen védekezett, és megint csak ugyanott vagyunk, hogy lépés kényszerben a magyar együttes. Csama Rodriguez kicsit egykedvűen szemléli az eseményeket, ahhoz még nagyon korán van, hogy egykedvűvé váljon bárki is, hiszen ennek a meccsnek sincs még vége, meg lesz ugye egy visszavágó, és azért jó lenne a különbséget olyanra csökkenteni, hogy a visszavágón realitás legyen arról beszélni, hogy összejön ez a világbajnoki részvétel. Ilić egy újabb átlövés gól középről, Ilić Zoran, ez ugyanott folytatjuk, ahol, vagy ugyanúgy kezdődik a második félidő, ahogy az elsőt kezdők. Bartuc véd egyet, és a szerbek kapnak egy szabad dobást, szóval az átlövések jól mennek, ezek jól mentek a második, vagy az első félidő első felében is.
Így van, Milosavljevnek a nagy erősségei, ugye az ittszer és a szélső játékosok kapura lövése, a távoli zónából némi deficittel bír a világelithez képest, ezt most jól használjuk ki egyelőre, ugye bízunk benne, hogy ezt tartósan ki tudjuk használni, nem pedig csak ugye a fél idő felé.
Raúl González pedig valamit nagyon-nagyon magyarázott ott a segítőinek, az első félidő végén volt, hogy 7-6 elleni játékkal próbálkozott Szerbia, most egyelőre nem 7-6 elleni játék, viszont befuttatják a jobb szélsőjüket, Dodic a bal átlövő helyén, Dodic lekészítés, megint egy újabb gól, egyszerűen nincs védett labda, tehát mondjuk itt Kojadinovics lövésénél meg kell védeni Bartucot, mert ez 6 méterről jött. Ez a kísérlet.
Így van, és megint a jobb kettő védőn csinálta meg az előny. Dodic Siposnak be kellett segítenie, és arra területre már Ligetvári pedig nem érkezett a labda irányába, így lett nagy hely Ligetvári és Sipos között.
Na Gyuri, játszunk el egy picit a gondolata, bármennyire is fájdalmas. Most egyelőre abban a mederben mennek az események, hogy nem nagyon csökken a különbség. A visszavágóra, hogy hogyan kalkulálsz, mi az a távolság, vagy az a hátrány, ami ledolgozható?
Én 2 gólra vágytam, nagy duszogva a 3-ba belementem volna, jelenállás szerint aláírnám az 5-öt.
Nem hangzik jól, 34. perc a mérkőzésen, 20-14-re vezet Szerbia, 20-15, Fazekas Gergő betörésből a jobb átlövő helyére csúszik át Fazekas, és a második gólját szerzi, ez a harmadik magyar gól a második félidőben. Szerb Zicser le a szélre, ebből is gól van, és még lesz egy 2 perces kiállítás. Nem másodpercekig sem állunk jól a lábunkon, és Fazekas Gergő lesz az, aki kapja a 2 perces kiállítást, hogyha jól láttam. Borzás húzza le a labdát a szélre, mondjuk ezt egy szigorú játékvezetői ítéletnek gondolom, Fazekas állt, nem lépett oda a szerb szélső elé, aki meg rálépett Fazekas lábára, ezt egy picit túlzónak gondolom, de egyébként ez legyen a játékvezetők legnagyobb tévedése egész mérkőzésen. Hát, mondjuk egy szerb kiállítást amúgy megnéznék mindent egybevetve, mert
ez... Hát ahhoz oda kéne menni cselezni és olyan területet nyerni, tehát nem alakul ki ez a szomorú altámadó játékunkkal kapcsolatban, hogy nincs is olyan szituáció, amire lehetne 2 percet adni. Tehát, hogyha te meg én fújnánk, sem biztos, hogy tudtunk volna 2 perces büntetést adni a szerbek.
Igen, Banja Ilić közben a gólszerző, neki ez a 3. találata, és akkor üres kapura, vagy üres kapuval, kapus nélkül támad most a magyar válogatott. Hanuszegon érkezett a kiállított Fazekas helyére. Ilić, Imre Bencével. A kispadokhoz közelebbi oldalon a magyar csapat jobb oldalán egy helycsere. Hanusz kapja középen a labdát, Pesmábek lép föl rá. Szita, Hanusz elindul 1-1-be, bejátszás Bánhidihoz, Bánhidi Bence góljával. Zárkózik a magyar együttes. Bánhidi azt mondja, hogy ha jól számolom, a 4. gólját szerezte. Egy jó védekezésért mit nem adnánk szélről. Kapufa, kapufa, kapufa! Nem Bartucz, de a kapufa. Ez is jó, valamire mindenképpen. Azt mondja, hogy Bánhidinál, bocsánat, elszámoltam magam, ez a 3. gólja volt, de nekem is ez legyen a legnagyobb tévedésem, hogy fölfelé próbálom nyomni a számokat. Most például a magyar csapat gólszámát 16-ról 17-re, az már a látótávolság határa lenne, a 4 gól, az már jelentősen jobb, mint a 6. Hanusz megcsinálja a cselt, Pesmábek a nyakánál fogva földre húzza Hanuszt. Persze úgy, hogy Hanusz nagyon jól öli az időt, ember hátrányban támad a magyar csapat. Hanusz megint csak középen, Bánhidi csinálja neki a helyet. Szita le a szélre, Imre Bence, az, 7 méteres és 2 perc. Uros Borzás, hát nem irodalmi stílusban, nem tudom, hogy saját magával veszekszik, vagy a védőtársával veszekszik, netán Imre Bencének szólt, de hát itt most legalább oda ment Imre Bence, hogy valamire lehessen adni 2 percet, tényleg erre a 2 törökre egyelőre egyetlen rosszabbunk nem lehet eddig, tartsák meg ezt a jó szokásukat. 34 perc, 51 másodperc telt el a Szerbia-Magyarország férfi kézilabda világbajnoki selejtező első felvonásából. Imre Bence, gól! Gyerünk, bravo Bence! Egy lövőcsel után a 4. Imre Bence gól! A kapu bal oldalához zúdítja a labdát, ugyanúgy, mint ahogy az első félidőben Ilics elküldte Palasicsot. Az ő Ilicsük, mi most a mi Imrénk elküldte Milosavjevet, és ott tátongott teljesen üresen a kapu jobb oldala. 21-17, amikor egy picit megnyugodhatnánk, akkor jön egy újabb szergól Kajadinovic betörésből. Visszaáll az 5 gólos különbség, viszont kiegészültünk. 7-6 elleni játékra vált a magyar válogatott. Rosta Miklós benne a pályán.
7 az 5.
Bocsánat, 7 az 5, elnézést, mert hogy szerb kiállítás. Köszönöm, Gyuri, elnézést a tévedésért. Gólt kell szerezni. Hanusz, ez ugye a magyar csapat egyik olyan játéka, ami sok kritikát kapott, de meg annyi gólt is hozott már Hanusz betörésből. Hanusz Egon a gólszerző. 6 perc telik el a második félidőből. Visszajövünk 4 gólos különbségre. És akkor most 45 másodpercig még emberelőnyben a magyar válogatott, úgyhogy kellene egy extra jó védekezés. Ugye a szerbek kapus nélkül támadnak. Hova tovább? Az álmaimban szerepel esetleg egy üres kapus gól. Dodic tovább teszi. Betörésből kos, az... Megadták?
Nem, belemenés.
Belemenést fújtak, na... Hú, egy pillanatra magam sem tudtam, én nagyon szerettem volna, hogy belemenés legyen. Amúgy az is volt, és ez is egy jó ítélet volt. 15 másodpercünk van a 7 az 5-re, vissza lehet jönni 3-ra, Ilics, majdnem kiesik a labda a kezéből, marad a labda nálunk, 9 másodperc múlva, egészül Szlovénia, szedjem össze magam, Szerbia, Bergel a gólszerző, na, lassabban beszél Kornél, és akkor lehet is érteni, hogy mit mondasz. Fú, szóval 9 másodperc múlva kiegészül, és ebben pillanatban ki is egészült Szerbia, Bergel a gólszerző a szerbek ellen, és 22-19-re sikerül visszajönni. Ez már látótávolság, ez már jelentősen jobban néz ki. Ez már jelentősen jobb, mint a 18-12, ami a fél időben volt. Ez azt jelenti, hogy ez egy 7-4-es magyar kezdés itt a második fél idő elején.
Bizony, jól mentünk bele a második félidőben. Jól sikerült a játék megszakítás, átbeszélték valószínűleg, hogy min kell változtatni, és egyelőre komoly eredményre vezet ez.
22-19 tehát a mérkőzés állása. Dodic a balátlövő helyéről oldalhálót lő. Oldalhálót lő talpról Dodic. Szeretné, hogyha az övék lenne a labda, visszakapják a labdát, nem kapják vissza a labdát. Bartuc mutatja, hogy ez a miénk kell, hogy legyen. Gyuri, nézd meg kérlek, hogy mikor volt legutóbb 2, nálam a jegyzeteimben 11-9-nél szerepel közte 2, hogy mikor volt legutóbb 2, mert hogy most 22-20-nál vissza lehet jönni 2 gólra. Hanusz irányít.
13-11-nél a 24. percben.
Köszönöm szépen. Bergel a balátlövő, Bóka fut be a balszérről. Ilics, a mi Ilicsünk. Egy átlövés! Milosavljev véd a kipattanót, pedig a szerbek szedik össze. Volt labdánk a 22-20, az belemenés Pespálbeknél. Így van, Ligetvári! Bravo, Patri!
Nagyon jó ítélet volt, nagyon jó ítélet.
Pespálbek méltatlankodik egy sort, de Ligetvári már látja, amit Pespálbek még nem, hogy ahogy megkapja a labdát és fordul, ő már ott lesz, és elfoglalta a védőpozícióját. Jó döntés.
Abszolút, abszolút. Ligetváritól gyönyörű védőteljesítmény.
Pespálbek is a lelkemén tudta, csak inkább kínjában méltatlankodott egy sort.
Természetesen, hát könnyebb a játékvezetőt hibáztatni, mint saját magát, de tudta, hogy ő hibás, és gyönyörűen olvasta a játékot. Hú, Ligetvári Patrik.
Tonnás kövek gördülnek le az én szívemről, remélem, hogy mindenkinek a szívéről, aki féltette ezt a csapatot itt a félidőben. 39. perc, Hanusz! Egyéni akció, egy egyéni villanás.
Igen, oda megyünk a pofonért, ez amit hiányoltam.
Hát Hanusz milyen tehát... jól száll be a meccsbe. Egy kényszerű megoldás, ugye fazekas kiállítása miatt Dodics, majdnem eladja a labdát. 22-20 közben én írom föl ezt egy forduló pontnak, hogy meglegyen a kis jegyzeteimben. Raúl González időt kér?
És az utolsó.
Előni az utolsó időkérését. Hát lehet, hogy zseniális húzás volt kikérni 8 másodperccel az első félidő vége előtt, de betereltük most egy olyan mederbe, hogy ő már nem tud többet hozzászólni ehhez a meccshez.
Már az ő esetében ebben nem
vagyok biztos. Ja
igen,
mondjuk már láttuk, igen, hogy mit szeretne, amikor 4-5 is akar időt kérni a... Azt nem látjuk, ugye, hogy mit kellene csinálni, Dui only this and this, tehát, hogy hova kellene menni, gondolom én a jobb kettes védőnket mutatja, hogy oda kellene menni, meglehetősen feszült a hangulat az időkérésnél, de hát annyi baj legyen. 18-12-re vezetett Szerbia a szünetben, 22-20-ra még mindig a szerbek vezetnek, de hát ez most vannak a matek érettségik, ezzel nem mentem volna át, de azért gyorsan mondom, hogy ez egy 8-4-es magyar kezdés. Ez egy nagyon jó magyar kezdés a második félidőben.
És lélektanilag mekkora kezdés, és milyen fontos, hogy a szerbek nem növelték a különbséget, hanem mi jövünk vissza a döntetlen irányába, és ez már az az eredmény.
Hát ez most már lőtávolság, igen.
És ami, hogyha arról beszélünk, hogy 120 perces mérkőzés esetében, ez most már így, ez az eredmény teljesen rendben.
Dodics bejátsza beállóba Pesmábeknek. Hát Pesmábekkel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Dragan Pesmábek azt mondja, hogy 5 az első félidőben, 2 a másodikban, a hetedik olyan 8 kísérlet. A hetedik Pergel. A Pergel, Ilics, Hanusz belső hármasra, mondjuk azért olyan nagy téttel nem mertem volna fogadni, hogy ők hozzák el a feltámadásunkat itt a második félidőben.
Igen, ez jelzi is azt, hogy micsoda problémákkal bírtunk itt mérkőzés közben, mert Fazekasnak a mai játéka az abszolút.
Na jó, de Fazekas csere nélkül játszotta, tehát pont ezért van itt Hanusz a kis higany mozgásával, és tehát az, ahogyan Egon beszállt a meccsbe, az egyelőre eddig zseniális. 40. perc a mérkőzésen, 23-20-ra vezet Szerbia. Hanusz, 1-1-ben! Nem adják meg a gólt.
Nem, mert 2 perces büntetés lépést, ugye 4. lépés volt szerintem is, viszont a 2 perces büntetés abszolút jogos, hiszen...
Oda ment a pofonér, Ujjos Kojedinovicshoz. Akkor viszont...
Pesmábekhez. Szerintem Pesmábek kapja, hogy neki járna szerintem.
Na, mindjárt megnézzük, hogy ki az, aki valóban megkapta. Biztos, hogy lesz egy 2 perc, Pesmábek kapta. Azt mondja, hogy Kojedinovics, Gyuri, elhiszem lassan, hogy értesz hozzám. Ne haragudj, hogy diplomád van erről?
Lassan már neked is kéne érteni hozzá, hogy foglalkozok veled.
És szóval diplomád van erről?
Meg, természetesen.
De meg is találtad?
meg.
Már csak azért, mert úgy hallottam, hogy kerested égre, földre.
Na, rosszak az informátoraid.
Hanusz harcolta ki a 2 perces kiállítást. Pesmábek, nem tiltakozunk ellene, viszont emberelőnybe kerülünk, de nem kaptunk 7-est. Megint jön a 7 az 5 elleni játék. Megint kell belőle egy gól. Kereken 10 perc telik el a második félidőből. Hanusz, Ilics eladja a labdát, és az üres kapura jön egy lövés, és a kapufáról bepattan. 24-20. Jaj. Azt mondja, hogy Dodics volt?
Igen.
Dodicsnak akkor ez a 3. gólya. Dodicsnak nyilván most szerencséje is van. Azért a 7 az 5 elleni játékunkban ilyenkor megjelenik ugye ez a fajta problémás dolog. Imre Bence nem tud bemenni Zitzerben. 41. perc a mérkőzésen. Bánhidi tűnik el benne a falban. Ilics jön vissza, áll az óra 40-36-nál. 22-20-nál jelentősen jobban nézett ki, most 24-20-nál kevésbé néz ki jól, de így, hogy a labda a miénk, ez azért problémát nem jelent, meg hát az óriási felzárkózás után talán, ha nem is teljesen törvényszerű, de nem meglepő az, hogy jön egy pici törés, és így innen kell újraépíteni majd a történetet. Pergel, Hanusz középen. Pergel, nagyon-nagyon sokan vagyunk középen, és nem nagyon lehet mit csinálni, passzív a játék. Ilics csak mutatja a labdát, valaki vigye be, Rosta! Gyuri?
Lefele lőtt Rosta Miklós és Miroszáviev leült, megfogta a labdát. Tehát létszám fölében nem találtuk a helyet. 7-5-ben az első támadásvezetésünk technikai hibához vezetett, abból kaptunk üreskapus gólt, itt pedig most szenvedtünk. Nem alig találtuk helyet a végén, megtaláltuk Rosta Miklóst, aki zicsert hibázott. Nem lőttünk gólt, létszám fölényben 23-20-as eredményállásnál kerültünk előnybe.
És most jöhetnek a szerbek egyébként a labdával. Borzás Dodichoz teszi. Aztán Dodich vissza Borzáshoz. Ilicsel akad össze Uros Borzás. Aztán Ilics gyorsan fölhúzza. Már mint a mi Ilicsünk, meg az ő Ilicsük. Minden Ilics ott volt most Borzás mellett egyébként. 42. perc, 10 másodperc múlva kiegészül Szerbia. Dodich teszi tovább a labdát. Lassan egyébként passzív most már szerbek játéka is, a játékvezetők szerint is az. Dodich, Borzás, kapust kell cserélni, az a helyzet. Előtte is Bartuc kezét is beviszi Uros Borzás lövése, közelről jön, de itt talán érik a kapuscsere, nem Gyuri?
Bizony, hogy érik. Bartuc két védett labda 14 lövésből, Palasicsnak egy volt 11-ből, tehát összesen 3 védés, Miroszávjepnél 93-szor több védés a szerb.
18 perc van hátra a mérkőzésből ismételten. Közte 5, Szerbia 25-20-ra vezet. Hát van fordulat ebben a meccsben bőven. Nem örülünk neki, hogy van benne fordulat bőven, de azt kell mondjam, hogy ha támunkra pozitív fordulatot tartogat még ez a mérkőzés, ám legyen. Azért mennyivel nyugodtabban ültem itt ebben a székben. 22-20-án Hanusz kell egy gól. Ilics. Bánhidi középen próbálja a helyet csinálni. Pergel nem tudja bókához letenni a szélre. Nagyon jól védekeznek most a szerbek. Hanusz, Ilics, bejátszás, Bánhidi, az 7 méteres kell, hogy...
Nem volt kapuirányban a labda. Azért nem 7 méteres, nem tudott befordulni. Sajnos Bánhidi Bence.
Ebben az esetben akkor viszont szabadrúgás. Szabadrúgás? Na jó, tényleg én nekem is cserép. Valaki van itt, aki rajtam kívül. Tehát szlovént mondok, szabadrúgás.
A török játékvezetők lehet nem szólnának, hiszen azért a labdarúgás népszerű sportág náluk, mint egy Galatasaray Fenerbahçe.
Nagyon kedves vagy, hogy megvédeszik, igen, Sallai Roland a Galatával török bajnok lett. Igen, mondjuk ez a reggeli ébresztő, ez a 4 óra.
Igen, valaki bírja, valaki nem.
És ki az, aki bírja? Nem tudod elmondani esetleg véletlenül? Mondjuk Miroszáviev, aki védi Szita átlövését.
Hát és újra félmagas lövés volt. Marcenich sánca mellett a kapu jobb oldalába próbált lőni. Ment előre Miroszáviev oda.
18-12-vel fordultak a csapatok.
Megtörtént a kapuscsere Palasics a pályán.
10 perc alatt visszajöttünk -2-re Palasics a pályán, aztán utána 3 perc alatt labdát szerez most a magyar csapat, majdnem az lett volna a mondat vége, hogy visszaállhat a 6 gólos különbség. Hanusz egy egyéni alakítás után a 3. gólja.
Magyar válogatott legjobbja Hanuszágon.
Itt a második félidőben 3 lövésből 3 gól. Miroszáviev csak nézi, hogy honnan jönnek ezek a lövések, meg ki ez a kis higanymozgású emberke, akit bekígyózik. Uros Borzás helyére jön Kos. Milos Kosról nincsenek jó emlékeink, az első félidőben 2 gólt is szerzett. 25-21 mérkőzés állása. Kos kapja a labdát. Bemenne a jobb átlövő helyéről. Fölé pattintja Bóka mellett a labdát. Kapu fölé pattintja, viszont visszakapják a szerbek. Szabad dobást kap Szerbia. 45. perc már a mérkőzésen. Dodich leteszi, Bóka labdát szerez, de Bóka úgy szerez labdát, hogy beesik a hatoson belülre.
Bóka jól védekezik nagyon.
Dodich pedig lenne a földön, nagyon-nagyon sokat áll a játék, nem megy túlságosan gyorsan a mérkőzés. 44 perc és 10 másodperc telik el a meccsből. 25-21, a szerbek vezetnek, Pesmábek visszatér a pályára, a meccs legeredményesebbje a maga 7 góljával. Jön beállóba. A veszprémi csapattársa Dodich Koshoz teszi tovább a labdát. Gyuri?
Egy keresztjátékot követően Kojadinovics jobb átlövőből a bal kettes védő mellett, test mellett lőtt kapura lefele. Nem, sajnos nem tudnak találkozni a kapusaink a labdával. Ez Palasics Kristóf háríthatta volna újra. Maradunk ugyanúgy 3 védésen. 45 perc alatt.
Olnadi János Kuti Máté jön a mi Ilicsünk helyére, jobb átlövőbe. Hanusz, negyed óra van hátra a meccsből, mínusz öt, öttel vezet Szerbia. Hanusz tovább teszi, Pergel, Bánhidi próbálna neki helyet csinálni. Pergel fölmegy, Hanusz, eladjuk a labdát. Jöhet Szerbia, Szerbia az Itzerben, és újra hat közte. 27-21.
És ez az Jukic. Egész folyamat onnan indult, hogy jöttünk föl 23-20-nál, Csema Rodriguez időt kér közben, itt talán van lehetőségem, kifejtsem a gondolatomat. 23-20-nál emberelőnybe, létszámfölénybe került a magyar válogatott. És abból nem jöttünk egy 2-0-ás minusszal. Nem tudtunk gólt szerezni, ott lélektanilag, ha egy 2-0-ás plusszal zárunk, akkor följöttünk egyre, és teljesen más a lélektan a folytatásnak, ehelyett ellentétes irányba indultak el az érzelmek.
Na és akkor mi lesz a folytatás, ha már az érzelmekről beszélsz, mert most megint ott vagyunk, ahol a part szakad jelen pillanatban.
Én csak bízni tudok benne, hogy nem úgy, mint az első fél időben, az időkérés nem úgy fog sikerülni, tehát tud hatással lenni a csapat teljesítményére Csema Rodriguez, és itt az időkérést követő 5 percet sikerül két góllal megnyerni. Ez lesz a kritikus 5 perc, hogy a konkrét végjátéknak hogyan megyünk neki, ha most sikerülne a következő 5 percben, kelleni fog két kapusvédés, kelleni fog megfelelő dinamikájú keresztjáték a támadó játék tekintetében, beállóval, Bánhidi Bencével történő játék, és továbbra sem tudunk befejezni szélesen egyes kettes védők között. Sajnos ebben kell változni.
Meglátjuk, hogy ebből
kapus,
mit...
Kapus.
Hát a legnagyobb problémát én egyébként a kapusok közötti különbségben látom sajnos, hiszen egyszerűen nem nagyon a két kapusunk ugye érdemben nem tudott hozzátenni semmit. És hát az igazán kemény az az, hogy a 40. percben volt 22-20, most a 46-ban járunk, hát gyakorlatilag 6 perc alatt visszaállt a 6 gólos különbség. És
sikerült Bánhidi Bencét megtalálni.
És Bánhidi Bencének pedig sikerült újra egy félmagas lövést elereszteni, viszont Bánhidit azért húzta, vonta ott két szerb is, úgyhogy emiatt 7 péterest kap a magyar válogatott. Ezekkel a hetesekkel az a nagy helyzet van, hogy ezeket be kell lőni. Cupán Minoszám lefejére.
Sokat nem csökkent a képesség a kapukon.
Cupara is régi jó ismerősünk, vele szemben Imre Bence. Cupara előjön a 4-es vonalra, Imre Bencét ez nem zavarja meg. Imre Bence a magyar csapat legeredményesebb játékosa maga 5 góljával. 7 kísérletből, ugye 2 rontott, 7-ese van Bencének. 27-22 a találkozó állása. Zeng Zug most a maroknyi magyar részéről, a Ria-Ria Hungária. Kell is a bíztatás, most nincs teljes ellenséges hangulat a Nisi sportcsarnokban. Kos teszi tovább a labdát. Van befutó szélső, bejátszás Pespálbeknek, van egy palasi zicservédés, viszont sípos a hatoson belül.
És nem sípos Adrián volt, hogy más meg a jobb kettő védőt zárta ki a beálló, tehát folyamatosan a jobb kettő védő köré szervezik akár egy-egybe, akár kettő-kettőbe a szerbek a befejezéseket, és ez végig eredményre vezet.
Kellene egy hetes védés most. Volt már ugye az első félidőben egy darab 7 péteres, ami kimaradt a szerbek részéről, most érkezik Gyukics. Egy lövőcsel, és aztán bepattintja hazek a Palasics lábai mellett Gyukics a labdát. Igen, most sajnos a magyar csapathoz hasonlóan az én teljesítményem is többsebből vérzik a mai napon. 47. perc, 28-22, nem jó ezt látni, nem jó ezt megélni sajnos, mindent egybevetve. Fazekas Gergő, a Freudi elszólás annak szólt egyébként, hogy Fazekas jön vissza a pályára, és egy erősen belemenés gyanús szituációval indul el, és ezt most megköszönhetjük egyébként, hogy ezt a labdát megkapjuk ott vele szemben. Az egyik szerb védő egyből, ahogy Fazekas csinálja az átemelős cselt, már borul is föl. Fazekas pedig elhagyja a cipőjét, amit most levesz, és a pályán próbál fölvenni. Márszenics megmutatja neki, hogy jó van, vegyed. Márszenics volt az, aki egyébként beállt oda Fazekas elé. Kicsit hasonló volt egyébként ez a szituáció, mint az, amikor Fazekas kapott egy 2 perces kiállítást. Fazekas cipőjét pedig nem lehet meggyógyítani benne a pályán, úgyhogy el kell hagynia a pályát. Visszajöhet Hanusz az irányító helyére. Szita, Hanusz, Ónodi János Kuti, ez a belső hármasunk, és Bánhidi Benceben beállóban. 13 perc, 10 másodperc a mérkőzésből hátralévő idő. Ezt kellene megnyerni 3 góllal legalább a magyar válogatottnak. Ónodi János Kuti menne befelé, Esmábek megállítja, és hogyha sikerül megnyerni 3-mal, akkor vagyunk ott, hogy -3 eladja a labdát a magyar csapat. Esmábek labdaszerzése után a legnagyobb különbség 29-22, közte 7.
Játszik a Zoltán, az álló Hanuszhoz próbált passzolni, amit Pesmának jó elővételezett. Imre Bencihez kerül a jobb szélre a labda, és Imre Benci a kapu jobb oldalába lő. Ha megtaláljuk a szélsőinket, rendben vagyunk, csak nagyon keveset foglalkoztatjuk őket.
Bókához labda sem ment még konkrétan.
Ivan Krakowskinak volt az első fél időben egy szépen lehúzott labda, amit értékesített, de abszolút jobbról balra nem mennek húzások, de balra jobbra is elenyésző.
29 kapott gól 47 perc alatt, irdatlan sok, de a 23 lőtt meg talán meg még rosszabb.
Hát az a határértéken van a 23, tehát ugye én mondjuk egy 28 lőtt gólban bíztam, ez egy újra jobb átlövő keresztbe jön, abból húz egy visszát, ez a sablonlövés, és ugyanúgy gól lesz.
Közben Fazekas Gergő válaszol.
Így van, Fazekas fontos volt, hogy gyorsan odaérkezett a szerb kapu elé, és betörésben eredményes. Tehát a 23-mal nincs gondom, illetve most a 24-en még kevesebb, mert 28 körüli gól számban bíztam, gondoltam, hogy fogunk lőni, az meg lesz jó eséllyel, rengeteg a kapon, rengeteg.
És Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke is a helyszínen tekinti meg a mérkőzést, és hozzánk hasonlóan nem túlságosan boldog, de hát mitől is lenne?
Igen, és jó látni, hogy Bozsidár Gyurkovics és Iés Ferenc egymás mellett nézi a mérkőzést, a két elnök, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke és a Szerb Kézilabda Szövetség elnöke, jó sportbarátság ez köztük.
Dodics, ő meg jó sportbarátságból kifolyólag most éppen kihagyhatna egy próbálkozást, Ónodi János Kuti mellett a változatosság kedvéért megint csak ugyanannál a védőnél próbálkozik, ahol az egész meccsen próbálkoznak a szerbek. Kos középen, Ligetvári mellett csak szabad dobást harcol ki. Mi belemenést szerettünk volna, a szerbek hetest szerettek volna. Ebből jön ez a salamoni döntés, ami most szabad dobást jelez. Tényleg jól vezeti a két török spori
egyébként. Nagyon magas színvonal.
Na tényleg, le a kalap előttük. Dodics bepasszolja, hátulról rángatjuk Pesmábeket. Most megköszönhetjük, hogy nem kapunk 2 perces kiállítást, mert hátulról kapaszkodott bele Ónodi János Kuti Pesmábekbe.
Egyetértek veled, egyetértek.
Ez Kos passzívnál viszont védeni kellene egyet. Na, Palasics. Hú, én nem tudom, tehát nem ehhez vagyunk szokva, az a helyzet egyébként. Fazekas menne gyorsan lendületből, óriási fügykoncert közepette. Van-e visszaút 29-22-ről? -7-ről, hogy legyen reális szansz a visszavágóra. Persze Veszprémben mi is tudunk, a magyar csapat is tudám nagy különbséggel nyerni, de hát mégiscsak jobb lenne, hogyha egy belátható távolságból kellene indítani a visszavágót. Fazekas harcolna ki egy 7 Péterest. Könyörögök törököknek, hogy legyen 7-es, csak szabad dobás, és ez is jó döntés volt. Megy előre Fazekas nem túl nagy meggyőződéssel, és megállítják még mielőtt a 6-oshoz érne. Fazekas megint csak. Fazekas betörésből. Fazekas most úgy nagyon megérezte, hogy a hátára kell vennie a csapatot a 3. gólja a 2. félidőben. Összességében a 4. 30-25. 10 perc van hátra. Imre Bence helyére jön Sipos. A legkeményebb védőnk érkezik a pályára. Hát nincs mese. Most már kell legalább minden 2. szerb támadásból kell egy védett labda. És hát ha nem is minden magyar támadásból, de kellenek a gólok. Nagyon sok
bizony,
gól kell.
És kell Fazekas Gergőtől ez az agilitás, amivel oda megy lendületből, megfelelő lendületszerzés megtörténik labda nélkül, és amikor a labdával már a védőhöz közel ér, akkor azt a dinamikai fölényt ki tudja használni, ami előre is azért predesztinálható. Márcin is ez képest, ez sokkal fürgébb, de ez kell a megfelelő labda nélküli tevékenység.
Tehát 9,5 perc, kedves hallgatók, a hátralévő idő. Szerbia, Magyarország 30-25, világbajnoki selejtező páros mérkőzés első felvonás. Kos Zicere, Palasics talál hozzáér, és a kapufáról kifelé pattan. Lehet menni gyorsan, Hanusz végig lehet vinni. Nem lehet végig vinni, Ónodi János Kuti megáll.
megint a Hanusznak a térnyeréséből, a bal 3-bal 2 védő közé bevitte a labdát, ebből ment János Kutnak a passz, aki a labda nélkül elindul 1-es-2-es védő közé, akkor abból van egy szélességi befejezés, állva várta a labdát, tehát ez a szélesség hiányzik a magyar válogatott játékában.
52. perc a mérkőzésen jön, Bánhidi beállóba, Sipos helyére, Fazekas, Ónadi János, Kuti. Nyílik előtt a fal a tiszta zicser, és föl sem néz Ónadi János Kuti Máté, hanem egyből húzná le Imre Bencének, ahelyett, hogy vinné be, ott volt előtte a 100%-os zicser helyzet. 52. perc, semmi gond, hogyha sikerül kivédekezni, illetve dehogy nem, van gond, de most ezt ki kell védekezni. Különben ugye visszaállunk, vagy visszatérünk oda, ahol a fél időben jártunk. Kos most az irányító helyén, Dodics a balátlövő, Kos elindul nagy lendületből, tovább teszi, Sípos állítja meg középen. A két középső védőnk egyébként azzal együtt is, hogy Pesmábek rengeteg gólt szerzett, azért jól áll a lábán. Ugye itt a két kettes védőnél akadtak problémák, most egy rossz bejátszás szerb részről. Hanusz megy mellette a szélső, és Sípos kapja beállóban! Az utolsó pillanatig kivár a Melzungen kiválósága, Csipos Adrián, és ő pontosan tudja, a Bundesligában jó pár csatát megvívott Miroslavjev ellen, nem bózkodunk félmagasokkal föntre, bal felsőbe, zúgó gól, 30-26, na ez már most megint a látó távolság határa. Egy jó védekezés után ott lehetünk látó távolságon, szélső zicce, Balasics! Balasics! Na végre! Gyerünk, Egon! Gól! Ott is van! 30-27! Hanusz!
Ja, hát ezek a védések kellenek, és ugye amit az időkérés után beszéltünk, az most megvalósult, még ha nem is 5 perc, de hát 5 percben is, hogy sikerült megnyerni 2-vel, viszont most már 8 perccel az időkérés után 3-mal
ez most egy 5-1-es szakasz, 29-22-ről csinálunk egy 5-1-et, és bocsánat, hogy így mondom, hogy csinálunk, vagy csinálnak a srácok, szóval 5-1-es magyar széria. Kereken 7-es perc van, hát úristen, mennyi gólt. Hát 30-27, most nézek föl. Szóval 57 gól, és van még hátra 7 perc a mérkőzésből. És ez így jelentősen jobban néz ki, mint a 29-22. De még mindig ott van a kés, a képzeletbeli kés a torkunkon. A srácok torkán kell a jó védekezés. Kell a jó védekezés, és ha lehet közelebb menni, már pedig miért ne lehetne? Csak ennek tényleg az az alapja. Jön vissza Borzás bal átlövőbe. Dodics, Borzás, most jó a magyar csapat védekezése. Dodics nem tudja bejátszani. Le a labda a szélre. Jó! Mellé! Kimarad a szélső zicser szerb részről. Drárko Gyukic rontott! Hát emberek, 22-20-nál jártunk ott. Mi történik? Miért álltunk meg?
Nem hiszem, hogy rosszul cserélünk ilyen helyzetbe.
Nem, én már fogom a fejem, Csemát kell nyugtatni, mert neki már volt sárgája, ha kijönnek hozzá, és bármit szólnak.
Nem.
Jaj, fú, Gyuri.
Viszont akkor mi történt? Miért állították meg a játékot? Azt most egyelőre nem tudjuk.
Nem tudom, Csema továbbra is felrobban a magyar kispad mellett. Nem tudom, két infarktust én is kihordtam itt ülve szerintem egyébként. 6 perc van hátra. És ott tarthatunk, ahol a 40. percben tartottunk. Fazekas vissza lehet jönni -2-re. Ónadi János Kuti, Fazekas, elindul Fazekas, szabad dobást harcol ki. Ez most nem rossz, ez most nekünk nem rossz, megy vele az idő, a labda nálunk van. És jöhetünk vissza, törlés miatt áll a játék. 54 perc, 18 másodperc telik el. Hú, hát tudtuk, hogy nehéz lesz. De az, hogy ennyi fordulat van benne, arra talán nem gondoltam.
És jó, jól jött be a játékba Hanusz Egon, aki megváltoztatta az egész képét a magyar válogatott támadójátékának. Majd Fazekas Gergőnek a visszatérése szintén jól sikerült Hanusz cseréjeként, és ki kell emelni a Csema Rodriguez időkérését, aki nagyon nagy hatással volt.
Gyuri?
Miroslavjev véd balszérről. Most sikerült megtalálni a balszérét, igen, nagy szögből ugrott be Krakowski. viszont Miloszlávjev bravúrt mutatott be.
Igen, azért azt se vegyük el, tehát nem olyan nincs, hogy Miloszlávjev persze régen találkozott már a labdával, tehát az várható volt, hogy előbb-utóbb ő is hozzátesz valamit. Tragédia nem történt, Pesmábeket sikerül kis hián megelőzni, Dodics kereste volna a bejátszással Pesmábeket, 54-56-nál állítják meg az órát, megint csak törölni kell. Fokozódik, forrósodik a hangulat, és emiatt kell törölni. Jön majd a pályára egy másik Dodics, mert hogy Gyukicsot lecserélik, és Mateja Dodics érkezik, úgyhogy most már meg kell őket különböztetni, Stefánt és Matejat. Mind a két Dodics benne a pályán. Vannak szerb szurkolók is, akik félmeszterrel levetkőznek. Tanáj, itt a forrósodik a hangulat, nem csak a pályán, ez a lelátóra is igaz. 5 perc van hátra, mínusz 3, erről beszéltünk, nagyjából ez az a távolság, ugye 2-3 gólos különbség, amivel ha nagy duzzogva is, de kiegyeznénk, mondjuk mínusz 7-nél annyira nem lettünk volna duzzogósak, mínusz 2-nél talán inkább. Stefan Dodics az, aki kiharcol egy szabaddobást betörés után, a bal felsőt lőtte volna jobb kézzel, középről, 7 méterről. Stefan Dodics teszi tovább a labdát, Borzás kapja bal átlövőben, kell Ónodi János Kútitól a jó védekezés. Ligetvári szerintem lassan passzív lesz, ezt reklamálja Csema is. Fölteszik a kezüket, még nem tették fel a törökök. Pesmábek, 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 csak szabaddobást harcol ki. Pesmábek kényszeredettem, vagy kínjában vigyorog. Ő hetes szeretett volna. Jön az egyik török rendet tenni, hogy Pesmábek ne gondoljon többet bizonyos szituációkból. Hát akiktől a legjobban féltem, a két török spori, a mezőny legjobbjai egyébként.
Bizony, bizony. Nagyon jó játékvezetés van ezen a mérkőzésen. És milyen érdekes, 4 perc van hátra, és egyik szövetségkapitánynak sincs már időkérése.
Hát nem mostanában nincs, hanem
igen,
már
csak hogy egy ilyen végjátékban ez abszolút nem megszokott.
Stefan Dodicsot letereli közben az egyik török spori a pályáról, mert hogy szétszakadt a meze, és nem lehet fönt. Rende lelke mindennek. Hát ilyet se láttam még egyébként, hogy van rajta. Hát a beállósoknak a mezei általában darabokra, cafatokra vannak szakítva. Na most a szurkolói boltból gyorsan hoznak egy olyan mezt Dodicsnak, ami még rajta van a címke is. Dodics visszajön, majd passzívnál támadnak a szerbek. Egy jó védekezés. Gyerünk, gyerekek, egy jó védekezés. Ugye, Palasics, legyen meg a kipattanó! Miénk a kipattanó, Krakowski! És miénk a labda? Ment vele a másik Dodics, Mateja. 4 perccel a vége előtt a mínusz 2-ért támad a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiában, Nisben, a házigazdák ellen. Világbajnoki selejtező odavágón, Ónodi János Kuti elindul, Fazekas elcsúszik, Bánhidi, Fazekas átesik az egyik szerb védő, Márszenicsen, Márszenics fölhúzza, Fazekas mutatja neki, hogy nem volt szándékos, hogy kigáncsolta, vagy ott feküdt előtte, Fazekas pontosan tudja ezt, el is fogadja az elnézést, kérést. Nem, az a fajta nagy feszültség, amitől szintén tartottam, sem jelent meg. Tehát az, hogy két-két kiállítással lemegy eddig a meccs, az is extra, de mondjuk egyébként ez a két sporinak a
tevékenység. Igen, kézben tartják, és a játékosok is, hát nem tudom, miért tartottál ettől, én nem, hát profi játékosok, abszolút sportszerű mérkőzés.
Nagyon sokszor sok mindenben szoktunk egyetérteni, ma valahogy nem vagyunk egy hullámhosszon. Fazekas Gergő betörésből szerzett gólja, minden esetre az 5. a meccsen, és 30-28. Ez a legfontosabb, amit most el tudok mondani. 30-28. Fazekas. És akkor van hátra 3 perc, 15 másodperc. Fú. Hát közte egy, az valahol 9-8-nál lehetett körülbelül, de egyelőre erről még csak az álmainkban lehet beszélni, most ahhoz kellene egy jó védekezés első körből. Váltanak a szerbek, kérem szépen, Csenics jön irányítóba, sokat nem játszott a meccsen, Dodics, Stefan Dodics Pesmábekhez, Hanusz borítja fel Pesmábek, szóval azért Pesmábek is 8-szor akkora, mint Hanusz, és megpróbálta előadni Pesmábek, hogy Hanusz akkorát lökött rajta, hogy ő elterült.
Hát hátulra volt a kontakt, megpróbálta Pesmábek eladni, de jó játékvezetői tőle született. Még hadd véleményezzem ezt a Cenic cserét, tehát azért egy ilyen hőfokú mérkőzésen 57 percig ül egy játék, és az utolsó 3 percre teszi be, Raúl González.
Nekünk cserélte be.
Hát igen, maradjunk annyiban, hogy finoman fogalmazzak, hát, hogy nekünk, nem megszokott edzői.
Hát, ha Gyuri nekünk cserélte be. Ognyen Csenics tehát bent középen. Kettő fél van hátra a meccsből, kettővel vezetnek a szerbek. Stefan Dodic síposan megpróbálná magát áthúzni, nem tudja magát áthúzni. Lassan passzívnál fog támadni a szerb csapat. Stefan Dodicot sipos állítja meg, nincs fönt a játékvezető keze. Stefan Dodic középről, Palasics! A legjobb pillanatban! Kiüti a kapu bal oldalából! Hanusz nagy lendülettel jön, Berger, álljunk meg! Én nem vagyok európai mesteredző, de most meg kell állni. Nincs az a helyzet, hogy most rohanni kell. 2 perc van hátra. Jön Fazekas, jön Bánhidi. Atyavilág, honnan jöhetünk vissza? Honnan jöhetnek vissza a srácok? Pergel belemenés. Istenem, megijedt a lehetőségtől Pergel Andrej. Ott volt a nagyszerű lehetőség Perger előtt, sajnos megijedt tőle, és egy belemenés, ami amúgy megint egy jó ítélet. Tehát nem szabad ezen méltatlankodni, 1,5 perc van hátra. Ők biztos ugye most támadnak, tehát hogy ezen kívül mi még egyet biztosan támadunk, de lehet, hogy a szerbek majd még egyet. Hát ebből kell a legtöbbet kihozni most. 30-28-ra vezet Szerbia együttese. Szeretném jelezni, hogy 29-22-re vezettek a szerbek Pesmálbek góljával. Pesmálbek kapja a labdát, Palasics védi az ittszert! De 7 méterest kap Szerbia. Jogos, Gyuri?
Igen, igen, úgy érzem, így lassításnél, így van, most már lassítással
lassítva
együtt
is. Jogos, egyértelmű, igen. Szóval azért 29-22-ről 30-28-ra visszajönni, az testvérek között is egy 6-1-es szakasz itt a hajrában. A legfontosabb ütemben, vagy a meccs legfontosabb részében, ugye, amit szoktak volt mondani, külföldi kifejezéssel ez a Money Time nevű szakaszban. És akkor Vanja Ilić, vele szemben Palasics. Na tessenek készülni, mert ez hangos lesz, hogyha meg lesz. Ilić, egy lövőcsel. Áj, majdnem! Majdnem. Vanja Ilić a gólszerző.
Végig kell támadni ezt az egy percet, és ha góllal fejezzük be, akkor a 2 gól az bőven megfelelő.
Elkezdődött az utolsó perc. 45 másodperc, 3 gólos hátrányban a miénk időkérési lehetőség nincs, végig tudjuk-e támadni, tudunk-e gólt szerezni. Ez a kérdés. Fazekas Gergő bejátsza Bánhidinek, Bánhidi zicserre, kimarad, áll az óra 59-27-nél. Elképesztően rutinos játékvezetők. Tehát ugyanúgy, ahogy az előbb befújták a hetest, itt is szemrebben is nélkül, hogy 4000 szerb tüntet, Pesmálbek még szövegel, még kap is rá 1-2 percet egyébként. Tehát, na, óriási. És szerintem ugyanolyan jogos 2 perc, mint a másik.
Volt a 2 eset, igen, tehát...
Imre Bence, gyere Bence, kérlek Bence, könyörgöm Bence, Imre Bence, egy lövőcsel, és gól a jobb alsóba! Ember hátrányban fejezi be a meccset, Szerbia 31-29 a mérkőzés állása. Van hátra 1/2 perc. Kapus nélkül természetesen a szerbek. Hát, na, első körből legyen az, hogy ne kapjunk több gólt, és szerintem mindenkinek a gondolatában megfordult az, hogy mi lenne, ha megvan. Üres kapura el tudtuk lőni, mert úgy tűnt, mintha labdát szereznénk, de a labdaszerzés szabálytalan keretek között jött. 59-48-nál áll az óra. Szolgálati közlemény közben a kollégákhoz a stúdióban. Vallai Attila azt kéri, hogy azonnal lefújás után hívjuk. Remélem, hogy eljutott hozzátok az információ. Szerb szabaddobás. Kos ellövi, fölé durrantja, és ezek szerint lepergett az óra, mert itt, amit mi láttunk, itt a vége, fuss el véle. Fordulatos mérkőzésen, 2 gólos hátrányban a magyar válogatott a világbajnoki selejtezőn. Szerbia, Magyarország 31-29. Jól kezdte a szerb csapat a mérkőzést méghozzá góllal, ellenben hiába vezetett a hazai együttes Uros Borzás találatával. 5-5-nél a 10. percben jött az egyenlítés, sőt Imre Bence góljával, aki összességében egyébként 7-tel zárta a meccset, a 13. percben már nálunk volt az előny. Szintén 7 gólt szerzett összességében Dragan Pešmálbek, szóval az ő második góljával a 17. percben közte 2-11-9 már a szerbek vezettek, és innen óriásit ment a házigazda. 17-11-nél 5 gól a különbség, szintén Pešmálbek a gólszerző, és 18-12 volt az állás a szünetben, 6 góllal vezetett Szerbia. A második félidőt ellenben szenzációsan kezdte a magyar csapat. 10 perc játék után Hanusz remekül szállt be, és az ő góljainak köszönhetően 22-20-ra visszajöttek a mieink. Innen megint csak a szerbek percei következtek. Gyukics góljával 27-21 46. percben visszaállt át a 6 gólos különbség, sőt Pešmálbek 7. góljával közte 7-29-22 a hajrá előtt. Valami elképesztő feltámadás a magyar csapat részéről az utolsó percekben. Zárkóztunk 30-27 Hanusz góljával, 30-28 Fazekaséval, és bár volt labda a mínusz egyre, de végül is 2 gólos vereséget szenvedett a magyar csapat. Még egyszer a végeredmény világbajnoki selejtezőn. Szerbia, Magyarország 31-29. A szó a stúdióé.
Németh Kornélnak köszönjük szépen, és mi pedig már is kapcsolunk a helyszínre Ballai Attilához. Hát tulajdonképpen, ha összefoglalnám egy mondatba, nem történt semmi, mint amire számítottunk, hogy 2 góllal fogunk körülbelül kikapni, az még egy jó eredmény, de hát azért ebben nagyon sok minden volt, Attila.
Így van, és mennyi minden történt közben. Ugye amikor szünetben 6 volt oda, akkor felhoztam a 10 évvel ezelőtti meccset, amikor a második félidőben 4-et hoztak rajtunk a szerbek Krájevóba, most nincs, mert mi hoztunk rajtuk 4-et idegenbe, amihez nagyon nagy lelki erő kellett, és nagyon komoly egyéni teljesítmények. Döbbenetes volt a második félidőben a hangulat, a közönség végig azt skandált, hogy győzni akarunk, Hacsimu Pavedu, végezt nyomták, a transzparenseken is csak az látszott, hogy győzzön Szerbia, és amikor héttel elmentek, akkor azt hittem, hogy megremegünk. Valóban, ahogy Kornél mondta, mert hallottam az összefoglaló végét, a Hanuszegon döbbenetes vagány módon szállt be a játékba, és valljuk az első 50 percben, hogyha kapust cseréltünk volna úgy, hogy Mirosev védte volna a mi kapunkat, a mi kapusaink az övékét, akkor jobban álltuk volna, de az utolsó 10 percben Parasics Krisztus nagyon fontos labdákat fogott, és a szerbek megint megremegtek a végén. Tehát tenisznyelven szóval elkövettek ki nem kényszerített hibákat, amiket a félidő közepén sajnos mi is ennyi eladott labdával, csoda, hogy visszajöttünk 2-re, de ezzel nem újjászülettünk, még csak túléltünk. Nagyon észnék kell lenni vasárnap esztőnben.
Igen, de azért ez a különbség, ez az, hogy azért ez a 200 szerb nem úgy jöhet ide a mérkőzésre, hogy na, 6-tal nyertünk, és akkor tovább jutunk.
Nem, semmiképpen nem. Amikor a meccs előtt beszélgettünk, akkor azt mondtuk, hogy a 3 a határ. A 3-at még talán elfogadnánk, 3 fölött azért már nagyon kemény, 3 alatt mi vagyunk inkább az esélyesebbek. Ezt még most is tartom, de a meccs képe óva ind minket arról, hogy 5 perc belebambulás is végzetes lehet, és persze, ahogy mondod, ott 250 szerb lesz, itt 4000 volt, fordítottak lesznek az arányok. Nagyon-nagyon nagy dolog, hogy vissza tudtunk jönni 6-ról, aztán 7-ről. És most már ezt az esélyt nem szabad elszavasztani.
Így van, reméljük, hogy ez így is történik. Természetesen majd azt a mérkőzést is közvetítjük. Egyébként Montenegro-Szlovénia 28-29 lett a vége, míg Szlovákia-Észak-Macedónia szünetben 13-18 a VB selejtezőn. Ballai Attilának köszönjük szépen. És Gyuri, hát akkor hozzád fordulok, mert itt a mérkőzés után nem tudtad kifejteni a véleményedet, de azért úgy, hát reggeli műsor is látszódik rajtad, egy kicsit fáradt vagy, de ez a meccs is egy kicsit elfárasztott.
Ez a meccs nagyon elfárasztott, jobban, mint a saját mérkőzésem, mert nem tetszett az, aminek ugye hangot is adtam, amit láttam, viszont azok az egyéni teljesítmények, amiket Attila is említett, azokba a csapat belekapaszkodott, és erőt merített belőle, és így visszajött, és tényleg a szerbek pedig a végére megálltak, technikai bákat vétettek, és ez a 2 gól így a játék képét látva, ez egy tökéletes eredmény. Bízok benne, hogy vasárnap már a játékkal is elégedettek lehetünk majd.
Egy érdekes jelenet volt, ezt muszáj kiemelnem, amikor Dodicsot leküldte a játékvezető a szakadt meze miatt. Hát én örültem, mert így nem ő vállalt el a lövést, ugye nem tudott védeni a kapusunk.
Hát így van, itt azért sokan a reggeli műsorban is műsorvezetőtársam Németh Kornél is aggódott a játékvezetés miatt. Hát ez semmilyen probléma, nem hogy probléma, nagyon magas színvonalú játék. játékvezetés volt, és az, hogy ezt Nizsben 4000 szerb előtt bevállalnia, hogy Dodicot leküldjük, mert valahol, én nem is láttam, hogy hol szakadtam ezzel oldalt, valahol, ez azért az utolsó két percben ezt nem szokták észrevenni a játékvezetők.
Beszéljünk arról, ugye Attila is említette egy Hanuszt, de azért még voltak jó teljesítmények, de azért néhány embernél döcögött egy kicsit.
Próbálok tanulni tőletek diplomáciát mindig, hogy hogyan kell szépen fogalmazni, ez a döcögött, ez jó, ezt megjegyzem, hogyha valakit éles kritikával akarok illetni. Nagyon mély teljesítmények voltak, és ezt is elbírta a csapat, ez mutatja az erejét a csapatunknak, és azok az a kiegészítő, nem kell többes számba beszélek, az a kiegészítő ember, aki Hanusz Egon, akiről sokat beszéltünk, hogy ő nem vette még át Fazekas Gergő szerepét, aki Fazekas Gergő volt Lékai Máté mögött. Most ezen a mérkőzésen abszolút éreztem ezt, hogy átvette azt a bizonyos második számú irányító szerepet, új energiákat hozott. A jobb átlövő pozíciónk az nagyon mélyen van, ott nekem komoly aggodalmaim vannak, mind védekezés, mind támadás tekintetében, illetve a kapus pozíció, ahol 50 percig elmaradtunk a végén. Védett is egyet Palasics Kristóf, megment fölé mellé, abban szerencsénk volt, de hosszú távon, ha nézzük, akkor sokkal jobb teljesmény lesz szükség. De ez, amit meccs előtt beszéltünk, Bartusz László nincs keretben, Palasics Kristóf keretben van, de nem véd Simics mögött a Melsungenben. Tehát nem tudsz top formában játszani a válogatottban, hogyha előtte heteken keresztül nem vagy alkalmazva a klubodnál, erre majd megtalálják a megoldást.
Mindjárt folytatjuk innen, de itt van velük Ivácsik Gergő. Te hogy láttad ezt a mérkőzést, izgultál?
Izgultam, mondjuk megmondom őszintén, hogy jobban tetszett már a második félidő. Valami ilyesmire is számítottam, bár megmondom őszintén, hogy a második félidő is hullámzó volt nekem, tehát azért ugye feljött a magyar válogatott, utána megint elmentek a szerbek, 6-7 gól, aztán igazából amikor nagyon kellett ott a vége felé, hál' Istennek magyarok úgy magukra találtak, és aztán amikor kellett, akkor jöttek a gólok, meg amikor kellett, akkor jöttek a védések, meg a védekezések.
22-20-ra följön egy csapat. Már az ember úgy érzi, hogy itt átbillenhet a mérkőzés, akkor utána mi történik, hogy megint el tud húzni a szerb vagy bármelyik válogatott?
Bocsánat, hogy közbevágok, de 23-20-nál kerültünk létszámfölénybe. És ugye abból jöttünk ki, abból a két perces büntetésből, 2-0-ás minusszal, ott egy új lélektan indult az én érzésem szerint. Gergő, neked mi a véleményed erről?
Vannak a mérkőzések folyamán, főleg az ilyen típusú mérkőzések folyamán, mint mondjuk itt a szerbek ellen, a szerb hazai pályán, tehát amikor mondom, amit én láttam, hogy ilyen hullámzó volt, hogy képes ez a csapat feljönni, aztán utána képes sajnos arra is, hogy jön egy ilyen picike rövid zárlat, akár adott esetben egy-egy olyan pici, olyan fújás, amit esetleg úgy érez a csapat, hogy ez most lehet, hogy rosszul ítélték meg, és ilyenkor egy picikét úgy visszaveti a teljesítményt, és ezáltal ugye lehet az, amit itt is láttunk, hogy elment a szerb csapat, de aztán hála Istennek volt annyi lélek jelenléte a válogatottnak, meg annyi tartaléka, hogy ezen túl tudtad magát tenni, és aztán igazából partiban maradt a szerb válogatottal.
4000 ember volt ugye a szerbeknél, hát Veszprémben legalább, ha nem jobb hangulat lesz, legalább ilyen, ha nem jobb hangulat. Ez a két gólos különbség, ez azért ledolgozható, ugye Gergő?
Ez mindenféleképpen ledolgozható. Ugye, amit itt hallottam, amit beszélgettetek, tehát azért mindenféleképpen adósak vagyunk ugye egy jó kapus teljesítménnyel, egy még keményebb védekezéssel, és én azt mondom, én úgy gondolom, hogy a támadásban, azért nagyobb rész támadásban annyira nem voltunk rosszak, vannak olyan pozíciók, ahol szintén adósak maradtunk. Én úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést mindenféleképpen vissza fogják nézni a srácok, megnézik, hogy mi az, ami többször jól sikerült, ami többször ment ezzel a szerb válogatott ellen, azt ki fogják elemezni. Nyilván erre nagyon kevés nap van, de én úgy gondolom, hogy maximálisan fel fogja Csema őket készíteni, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy vasárnap vissza fognak úgy vágni a szerbeknek, hogy győztesként fognak lejönni a srácok a pályáról.
Kíváncsi Gergőnek köszönjük szépen, és most hallgassuk meg az egyik főszereplőt, Bánhidi Bencét, a magyar válogatott beállósát, hogyan nyilatkozott a találkozó után.
Bence, egy nagyon-nagyon összetett mérkőzés volt az, 2 góllal jobbak voltak a szerbek, nem tudom mennyire lehet örülni, hogy csak 2-vel, mert ugye volt 7 is közte. Mi az, ami ilyen furcsán alakult ott az első félidő közepén?
Én azt gondolom, hogy a helyzeteink megvoltak, ott volt egy periódus, amikor
nagyon sok zicsert hibáztunk, ugye a Miloszabja nagyon jól védett, volt egy pár labdát, amit kidobtunk, úgyhogy ebből kialakult egy nagyobb különbség az első félidőben. Én azt gondolom, hogy a második félidőt azt összességében pontosabban játszottuk, mint az elsőt, és ennek köszönhetően életben vagyunk, és otthon szeretnénk megcsinálni.
Az első félidőben közel 20 gólt kaptatok. Mi az, amit a védekezésben tudtatok állítani a második félidőben, hogy érzed?
Kicsit kompaktabbak voltunk középen, ugye rengeteg egy-egyes figurájuk volt, abból játszottak ránk. A kapusaink is elkezdtek egy picit fogni a második félidőbe, de én azt gondolom, hogy még van bennünk, úgyhogy összerakjuk, jellemezzük a meccset, aztán Veszprémben megcsináljuk vasárnap.
Tulajdonképpen majdnem 60 perceztél, rengeteg 7 méterest is kiharcoltál. Hol van akár benned, hol látod azt, hogy a csapatban van az a fordulatszám, amivel meg lehet fogni ezeket a szerbeket hárommal?
Én szerintem, ha így védekezünk, ahogy a második fél időben is megyünk a lerohanásban, akkor igazából sokkal nehezebb dolguk lesz, és majd meglátjuk, hogy az edzői stáb mit fog kiokoskodni a következő meccsre. Biztos, hogy nekik is van valami a tarsajukba, és ugyanígy fogunk küzdeni, ahogy a mai nap folyamán.
Vencét hallottuk, és akkor a meglepetés ember, aki nagyon jól játszott ezen a találkozón, Hanus Egon következik.
Egon, két góllal kikapott a magyar válogatott ezen a világbajnoki selejtezőn. Te hogy nézel most erre a két gólra, hiszen nagyon sokáig a mérkőzés elején fej-fej mellett ment a két csapat, volt, hogy vezettetek is, és aztán volt, hogy vezettek ők héttel, most hova rakod ezt a csak kettőt idézőjelben?
Igen, hát nehéz mit mondani, mert az első fél idő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Azt gondolom, hogy támadásban megvoltak a lehetőségeink, ott nagyon sokat hibáztunk, és nyilván a szerbeket tudjuk a mentalitását, belehergelték magukat, és el is mentek pár góllal, sok góllal inkább azt mondom, és fél időben megbeszéltük, hogy ez még egyáltalán nincs letudva, hiszen hogyha egy meccsről lenne szó, akkor azt mondom, hogy ez nagyon nehéz, viszont van még egy meccsünk Magyarországon. A második fél időből azt gondolom, hogy majdnem kihoztuk a maximumot, talán még volt labdánk egyre is, ott belehibáztunk, De a végén kettő maradt, azt gondolom, hogy meg lehet csinálni, és hatalmasat küzdöttünk a másik fél időbe.
Nagyon nagy lendületet tudtál adni a második fél időben ennek a csapatnak. Mi az, ami a te periódusodban igazán működött, mi az, amiből előnyt tudtál te kovácsolni ennek a csapatnak, hogy érzed?
Mindenképpen a lerohanás, mert az első félben nem sok lerohanás gólunk volt, és ahogy éreztük, hogy a szerbek kezdenek fáradni, hiszen egy sorra játszották végig a mérkőzést, akkor éreztük, hogy lerohanásban talán nagyobb esélyünk van, mint hatos fal ellen harcolni velük egész 30 percen keresztül. Szóval ez nagyon jól működött, örülök neki, hogy jól sikerült beszállnom a mérkőzésbe, a Geri is tudott kicsit pihenni, és amikor visszajött a végén, ő is újra új rendülettel tudott hozni a csapatnak.
Futással verhető meg hárommal vasárnap ez a szerb csapat?
Én azt gondolom, hogy védekezés és a lerohanás, ami nagyon fontos lesz, és hogyha érzik azt, hogy védekezésben mi nagyon kemények vagyunk, akkor nekik is nagyon nehéz dolguk lesz.
Hanus Egont hallottuk, tehát aki nagyon jó teljesítményt nyújtott. Ez lehet a sikertitka, amikor két válogatott játszik, vagy két klubcsapat, hogy Hanus talán kevésbé ismeri, kevésbé készültek fel rá a szerbek?
Hát ezt nem gondolom. Ezen a szinten mindenkiből felkészülnek, és hát azért Hanus Egon Bundesligában
csak reagálni nem
játszott. Igen, egy meglepetés ember volt, hogy ezért fontos a mai kézilabdában az első és a második cserének a szerepe, hogy milyen megújulást tud hozni a játékba, a támadó játékba, és milyen hatással tud lenni az eredményre.
Elárulom, hogy Antal Ricsi hangmérnök kollégánk óriási teljesítménye visszapörgette odáig az adást, mert Gyuri állította, hogy ezt mondta a végére, hogy 31-29-re fogunk kikapni. Hát megtalálta és bólogatott, sajnos el kell, hogy ismerjem. A két gólra emlékeztem, a 31-29 nem, de akkor tulajdonképpen te vagy a hibás, mert nem azt tippelted, hogy nyerünk.
Viszont mondtam azt is, hogy a visszavágó mennyi lesz. És az alapján pedig tovább jut a magyar válogatott.
Legyen így, és legyen ez a végszónk. Marosán Györgynek köszönjük szépen a szakértelmét. Köszönöm 19 óra 55 perc van itt nálunk a körkapcsolásban, jönnek a legfrissebb hírek.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Két gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Jótékony célra ajánlhatják fel végkielégítésüket a távozó kormánytagok. Fokozatosan beborul az ég. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi VB-re. A júniusi barátságos mérkőzések lehetőséget adnak a fiatalok kipróbálására. Ezért maradt ki a magyar labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes, aki a jövőben ismét meghívót kaphat, mondta Marco Rossi. A szövetségi kapitány két nappal a kerethirdetés előtt tájékoztatta Dibuszt a döntésről. A magyar nemzeti csapat június 5-én a finneket fogadja a Puskás arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára. Benoît Cannavaro győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. Sikerével a sárga trikót is átvette. A szakasz legjobb magyarjaként Dina Márton zárt, a fehér trikót pedig az összetett legelőkelőbb pozícióját elfoglaló hazai bringásként Vetter Erik ölthette magára. A magyarok közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam tornáján, a Roland Garros főtábláján. A nőknél Udvardi Panna, Bondár Anna, Stollár Fanni, a férfiaknál pedig Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is nevezett párosban is.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. Hozzátette, a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem volt ott. A Tisza kormány elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvételt követően. Hozzátette, az összeget a kormányzat fogja elutalni a megjelölt alapítványnak. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romorusz beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet és a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, és hamarosan az északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet. A 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. A következő egy hétben nagy területen valószínű 30-60 mm közötti eső, így helyenként a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élet tisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb Szárliget és Biatorbágy között is lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok várható, a délkeleti tájakon lesz melegebb.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
20 óra van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és születésnapost köszöntünk. 50 éves Tököli Attila, a korábbi magyar válogatott játékos, 25 alkalommal lépett pályára a Nemzeti 11-ben, és 3 gólt szerzett. Pályafutása során bajnok volt a Dunaferrel, valamint bajnoki ezüstérmes, kétszeres gólkirály, de az MB2-ben is nyert bajnoki címet. Aztán a Ferencvárossal is begyűjtötte az aranyérmet és a bajnoki ezüstöt is, és kétszer volt kupagyőztes, de sikeres volt a Paksban is, Liga kupadöntős, valamint kupagyőztes volt a Kecskemét csapatával. Cserjés Bendegúz kereste fel a születésnapi alkalmából.
Hogy ünnepled az 50. születésnapod? Milyen lesz az a nap?
Hát szerintem ugyanolyan lesz, mint a többi. Tehát nyilván csak ez is egy nap, egy dátum, amit általában ugye megünnepelnek az emberek. Nyilván holnap edzéssel, meg délután egy kis focival majd.
Hát hogyha jól tudom, ez egy öreg fiúk válogatott mérkőzés lesz.
Így van, Karancslapújtön lesz egy jótékonysági mérkőzés. Amikor tudok, elmegyek, most úgy alakult, hogy el tudok menni. Remélem, hogy el fogja érni a mérkőzés a célját, és tudunk segíteni.
Azért gondolom, egy ilyen vérbeli focistának nem is kell jobb ünneplés, mint az, hogy edzést tarthasson, és aztán még pályára is léphessen.
Igen, így van, most egy kicsit sűrű lesz a nap, de bízunk benne, hogy egy jó nap lesz, és jól fogjuk érezni magunkat. Ezt szeretjük csinálni már régóta. Hál' Istennek még azért néha most is megy.
Egyértelmű volt, hogy labdarúgó leszel, hogy ezt a pályát választod?
Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván kell hozzá a szerencse is, meg sok minden. Tehát ez nem úgy működött abban a világban sem, meg most se, hogy én eldöntöm 4,5 évesen, vagy 8 vagy 10 évesen, hogy focista leszek, és az leszek. Azért ez egy elég hosszú, rögös út, de gyakorlatilag én, ahogy visszaemlékszem, állandóan a pályán voltam és fociztam. Kortársakkal, idősebbekkel, tehát én egy Pécs mellett egy faluban nőttem fel, Bogádon, ahol koriban szerintem ilyen 900 környékén, most is talán 1000-en hallatnak a faluba, tehát egy kis falu. Nagyon más lehetőség nem is volt igazából, csak a foci, de mi kint voltunk állandóan a pályán, és fociztunk. Aztán jött egy olyan lehetőség, hogy pécsi utánpótlásba be lehet kerülni. Aztán megfeleltem, utána meg végigjártuk a szamárlétre.
Könnyű volt ezen a szamárlétrán végigjárni olyan értelemben, hogy inkább a tehetséget tudtál előrébb kerülni, vagy inkább kemény munkával?
Én azt gondolom, hogy ez összetett dolog. Szerintem az nem működik, hogy valaki csak keményen dolgozik, és akkor előbb-utóbb ez menni fog. Tehát a kettő együtt jár, mert ha valakinek nincs tehetsége, akkor dolgozhat akármennyit. Én azt gondolom, hogy attól nem fogja megtanulni. Mert kell hozzá mind a kettő. Nyilván próbált az ember az évek alatt fejlődni, ellesni mástól is a dolgokat, úgyhogy hál' Istennek sikerült.
Hogy emlékszel vissza arra az időszakról, mi volt az, ami miatt így tudtál fejlődni? Ott már lehetett tudni, hogy csatár leszel?
Én azt gondolom, hogy ez egy alap dolog, hogy nincs olyan játékos, aki ne próbált volna ki több posztot, vagy ne kellene kipróbálni. És főleg az igazi, én azt gondolom az, hogyha mindenki mindenhol is játszik egy kicsit, mert minden posztnak megvannak a sajátosságai, és abból nagyon sokat lehet tanulni.
Milyen volt a Pécsnél játszani?
Én azt gondolom, hogy Pécs nem egy túl nagy város, nem is kicsi város azért, de azért csak egy vidéki kis klubnak számított akkor, bár ugye MB1-es klub volt, de nem voltak olyan körülmények, mint most, maradjunk annyiba. Még játszottunk vörös alakon, meg feketes alakon, meg mindenen is, meg földes pályán is.
De onnan azért akkor ki lehetett tűnni, nem? Tehát, hogyha NB1-es csapat volt, még hogyha nem is mondjuk a top csapatok között, de könnyebb lehetett ott kitűnni, hogyha jól játszottál?
Én azt gondolom, hogy bárhonnan ki lehet tűnni, hogyha jól játszik az ember. Nyilván nem mindegy, hogy egy megye 3-os csapatba játszol jó, vagy egy NB1-es csapatba játszol jó, ez nem mindegy, ez a történet, de kitűnni mindenhonnan ki lehet. Nekünk egy nagyon jó korosztályunk volt. Tehát ugye akkor még máshogy voltak a úgymond a korosztályos besorolások, nem január 1-től december 31-ig volt, hanem a szeptembertől szeptemberig volt, azt hiszem, az évjárat, tehát biztos, tehát most én ugye 76-os vagyok, a 75. szeptember egy után születettek, azok még hozzánk tartoztak abba a korosztályba, tehát egy kicsit így azért kacifántosabb volt a dolog, de az biztos, hogy jött egy jó társaság jött ki, és ebből a korosztályból azért, hogyha csak az úgymond akkori serdülő egyes csapat, ami most szerintem ilyen 14-15-nek felel meg, már abban együtt játszottunk a Dárdai Palival, meg a Fehér Csabival, tehát azt gondolom, hogy azért az elég eszköz, hogy egy korosztályból három válogatott játékos is kijött.
Ugye volt egy kölcsön szerződésed a Bereman-nél, még ebben az időszakban, aztán utána pár évre rá a Pécsből Dunaújvárosba igazoltál. Azt jól tudom, hogy lett volna lehetőséged arra is, hogy itt már a Ferencváros az igazolj?
Igen, jól tudod. Igen, tehát ha már a felnőtt karrierről beszélünk, 93. októberében sikerült bemutatkoznom pont a Ferencváros ellen Pécsen az NB1-be, egy 0-0-ás mérkőzés volt, de hát az egy nagy dolog volt, én azt gondolom akkor, hogy ugye nem volt fiatal szabály, meg nem voltak ilyen egyéb dolgok, mégis akkor bár a Dárdai Pali játszott a felnőtt csapatba, a Fehér Csabi is, tehát így azért abban a 93-94-es szezonban több 17-18 éves srác, vagy DNS Andris is, aki egy éve volt idősebb nálunk, ő is játszott már a Pécsbe. Tehát valószínű, hogy valamit azért láttak bennünk, hogy oda tudtunk kerülni, több-kevesebb sikerrel nyilván. Igen, utána volt egy fél éves beremendi kitérő, akkor egy kicsit egy másik gondolkozású vezetés lett Pécsen, és hát azt hiszem a Pali kivételével majdnem mindenki, a Fehér Csabi is egy NB2-es csapathoz került fél évre, tehát így nagyon sokan. De én azt gondolom, hogy nyilván az azért jót tett nekünk, hogy 18 évesen akkori másodosztályba tudtunk játszani, és hát igen, utána azért visszatérés. Aztán amikor már folyamatosan játszott az ember NB1-be, azért nyilván voltak megkeresések, ami jó esett az embernek, meg jó volt, de dönteni kellett mindig, hogy mit csinál az ember, meg hova megy. Én akkor úgy éreztem, hogy Újvárosba akarnak talán a legjobban, és azt gondolom, hogy jó döntésnek is bizonyult.
Ez volt az első számú szempont?
Nézd, mindig több szempontot kell szerintem figyelembe venni egy játékosnak, amikor eligazol valahova, de azt gondolom, hogy a legfontosabb igen az, hogy őt akarják. A vezetők, az edző, mert akkor lehet, vagy akkor tud az ember, akkor érzi azt, hogy bíznak benne, stb. És akkor lehet egy igazán jó együttműködést végrehozni.
Gondolom olyan szempontból nehéz döntés lehetett, hogy végül is Magyarország egyik legnagyobb klubja is szóban van, akkor ugyanúgy meg kell maradni a realitás talaján. Végül a Dunaújvároshoz igazoltál. Ott milyen időszakokat éltél meg?
Hát én azt gondolom, hogy Újváros volt az a hely, ahol gyakorlatilag ki tudtam bontakozni, vagy nem tudom, tehát hogy az első sikerek ott jöttek, tehát még másodosztály volt, amikor odaigazoltam, feljutottunk, aztán volt egy ötödik helyünk, a harmadik évben bajnokságot nyertünk, a negyedikben másodikak lettünk, az ötödikben meg negyedikek, de azt gondolom, hogy elég sikeres történet volt ez a Dunaújvárosi időszak.
Ez nem volt egy nagy kockáztatás, hogy egy NB1-es múltat megjárt fiatal játékos másodosztályba igazol?
Azt szokták mondani, hogy kockázat nélkül nincs győzelem. Minden be van kockázat, tehát nem lehet tudni azt, hogy most oda kerültem volna egy NB1-es csapathoz, ott mi lett volna, vagy mi sem lett volna, tehát ez már mint utópia, ez fejtegethetjük, de szerintem felesleges. Én akkor így döntöttem, azt gondolom, hogy jól döntöttem, és jól is éreztem magam, úgyhogy tényleg jöttek a sikerek is, úgyhogy szerintem jó döntés volt.
És még BL selejtezőt is játszott-e?
Igen, és sajnos nagyon kevésen múlt, hogy nem jutottunk be a főtáblára akkor. Ugye egy itthoni 2-2, után 2-1-re kaptunk ki a Rosenborgtól, ahol azért nekünk gyakorlatilag az egész csapatnak nem volt szerintem annyi nemzetközi mérkőzése, mire oda jutottunk a Rosenborghoz, hogy mi náluk egy játékosnak. És ezt se tudjuk, hogy mi lett volna, ha, de azt gondolom, hogyha ott azon a két mérkőzésen mi az alapcsapatunkkal tudunk játszani, akivel megnyertük a bajnokságot, és nem lettek volna sérülések, akkor még az is lehet, hogy sikerült volna akkor egy BL főtáblára kerülni.
És azért az egy óriási szó lett volna, meg is nem tudom, mert hogyha így a mából visszagondolok, hogy egy Dunaújváros ugye tovább is jött egy Hajduk Splitten, és utána még talán a Rosenborgon is, ez ma is egy elképesztő eredmény lenne bármelyik csapattól.
Azt gondolom, igen, hogy ez így van, szerintem pont egy fikasznyi esélyt se adtak nekünk arra, hogy már akár a Split ellen tovább tudunk jutni. Ez sikerült, aztán szerintem két jó mérkőzést játszottunk a Rosenborggal is. Mindig nagy dolog szerintem, hogyha nemzetközi szintéren hely tud állni egy csapat. Én azt gondolom, hogy abban az időben, ugye manapság divat nézegetni azt, hogy milyen költségvetése van a csapatoknak, meg stb. Nyilván akkor ezek az információk azért annyira nem álltak rendelkezésre, de azt azért láttuk, hogy az elmúlt 5 évben a Rosenborg minden évben BL főtáblás volt. És azért egy más kávéhez volt ilyen szempontból. Megpróbáltuk, nem sikerült, de én azt gondolom, hogy akkor büszkék lehettünk magunkra is, sőt, én úgy éreztem akkor is, meg még most is, hogy akkor azért nagyon sokan büszkék voltak a csapatra.
Ekkoriban már kaptál külföldről vagy más csapatoktól ajánlatokat? Mert a Ferencváros beigazolásoddal kapcsolatban mondtad még egy másik interjúban, hogy volt akkor már külföldi ajánlatod.
Na ez is egy olyan történet, ami lehet, hogy a mai fiatalokat, de akár még az idősebbeket is, akik még benne voltak a labdarúgásban, vagy nem voltak benne meglep. Tehát mi akkor azért elég keveset tudtunk ezekről a dolgokról. Azért ebbe a mai social médiás világban körülbelül valaki valamit elhint a világ másik pontján, azt 5 perc múlva itthon is tudjuk, és azért nagyon sok pletyka is terjeng. Mivel ez abban az időben nem így ment, úgyhogy ilyen utólagosan lehetett hallani, hogy voltak érdeklődők, de konkrétan nem sok minden jutott el az emberhez.
Mai szemmel ez volt a legjobb döntés, vagy akár az akkori szemeddel az volt a legjobb döntés, hogy a Ferencvárosba igazolsz, ha jól tudom, 2002-ben?
Igen, akkor viszont már volt egy olyan lehetőségem, hogy kimehettem volna Hollandiába a Nagybredához. Ez akkor volt egy olyan döntés, ami miatt akkor úgy döntöttem, hogy nem. Ami nyilván, hogyha az ember tudta volna, hogy utána a bizonyos dolgok úgy fognak következni, ahogy következtek, de előre láttott volna, akkor lehet, hogy máshogy dönt. De én nem így döntöttem. Nyilván egy jó páran azt mondták, hogy hülye vagyok, meg nem tudom mi. Benne van a pakliba. Sok döntést kell hoznunk az életbe. Én akkor ezt hoztam, és utána úgy alakult, hogy a Ferencváros lett a következő állomás.
A Ferencvárosnál most így külső szemmel megnézve, ugye számos sikert értél el, de mellette voltak azért negatívumok is, szurkolókkal összetűzés, ugye az ominózus pálya megszállás, azért ez egy ilyen elég kettős képet fest, és most is azt látom, hogy a fradi szurkolók azért szeretett játékosok között emlegetnek téged. Benned mennyire van meg ez a kettős érzés a Ferencvárossal kapcsolatban?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy csettintésre elfelejti az ember azt a 2003-as utolsó mérkőzést, mert nem lehet. De nyilván az idő az megszépíti a dolgokat. Én azt gondolom, hogy jó időszak volt a Fradinál, azért csak nyertünk 2 kupát, nyertünk bajnokságot, másodikok lettünk, tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút belefér egy top életébe. Nyilván a szurkolók mindig azt szeretnék, hogy minden egyes évben csak a Fradi legyen a bajnok, de hát ez nem így működik. Meg tudjuk, hogy előtte se úgy működött, meg utána se. Most ugye nyilván van egy olyan időszak, vagy volt. A hétvégén ugye kiderül, hogy zsinórba azért 7 bajnokságot megnyerni, az nem kis dolog. Most ugye a 8. sikerül, az majd kiderül. De nem lehet mindig. De összességében viszont, ha megnézzük az egész sztorit, akkor azt gondolom, hogy azért abszolút pozitív az egész.
Hát mégis csak Magyarország akkori legjobb csapatában játszottál. Tehát ott azért gondolom volt egy olyan érzés, hogy ott vagy a csúcson, legalábbis honi szinten.
Igazából ugye, tehát én amikor Dunaújvárosban megnyertük a bajnokságot, másodikok lettünk, tehát ott voltunk elől, nyilván ismerték az embert, tudták, hogy milyen focista, stb. A Fradiban játszani azért az mindig egy, szerintem egy különleges dolog. Az ország legnépszerűbb csapata, akárki akármit mond, ez így van. Tehát ez ezt mindenki tudja. Most nyilván lehet, hogy az ország egyik fele akkor szeretett, a másik fele meg pont azért utált, mert a Fradiba igazoltam, előtte meg mondjuk nem utáltak, mert Dunaújváros ez egy semleges csapat, ugye? Hát ilyenek vannak benne, de én azt gondolom, hogy ezzel nem igazán kell foglalkozni. Én megpróbáltam mindig a legjobbat nyújtani, ami kijött belőle, az kijött, de hát azért még hál' Istennek azért néha megismernek, és jól esik az embernek.
És hát ezután a Köln meglátott benned valamit. Nem tudom, hogy akkoriban mennyire volt, vagy mennyire lehetett egyszerű magyar játékosként külföldre igazolni, külföldre kerülni, mert a nemzetközi porondon talán nem a legfényesebb évét élte a magyar labdarúgás. Egyrészt hogy élted meg a Köln beigazolást, másrészt ők hogy élték meg, hogy ők milyen szemmel néztek arra, hogy itt egy új magyar játékos?
Na hát ezt tőlük kéne megkérdezni, hogy ők milyen szemmel néztek, vagy ők hogy élték meg. Én úgy éltem meg, hogy nem a legsikeresebb időszak a pályafutásomban nyilván, de azt gondolom, hogy azért nagyon sokat tanultam abból az időszakból. Azért úgy kívülállónak érezni magad egy csapatnál, meg egy országba, azért az nem egyszerű történet. Nyilván én azt gondolom, hogy ilyen sablonnak meg nem tudom minek tűnik, de azért amíg mindig megnézzük Németországba is például, azért a külföldnek sokkal többet le kell tenni az asztalra ahhoz, hogy játszon mindegy németnek. Tehát nem egyszerű. Nálunk ez sajnos fordítva van, de az más kérdés.
Megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy melyik csapatot tekinted inkább pályafutásod csúcsának, tehát azt a Kölnt, amely nemzetközi szinten egy ismert név, és akkor Bundesliga 2-ben volt, vagy pedig azt a Ferencvárost, amely nyilván akkor magyar bajnok volt, és nemzetközi porondon is kipróbálhatta magát selejtezőkben.
Ez egy érdekes kérdés, tehát azért a magyar bajnokság volt azért a Bundesligával még a kettővel se, főleg akkor az időben, de azt gondolom, hogy lehet, hogy még most se kell nagyon összehasonlítani anyagi szintéren, meg ilyen hasonló dolgokon, mert mondjuk mi állítólag akkor volt a Fradi költségvetése. Én utána kimentem Kölnbe, a Kölnnek a másodosztályból való feljutás volt a cél, amit ugye el is értünk, de kb. 6-szoros költségvetése volt, és itthon meg arról beszéltünk, hogy Bajnokok Ligájába kéne jutni, meg nem tudom hova. Tehát azért egy kicsit az más kávéház. Ez, hogy most pályafutás csúcsa, vagy nem csúcsa, nehéz ezekről. Én jól éreztem magam a Fradiba, jó volt, tehát azért az azért úgy vitathatatlan, hogy hangulatügyileg a akkori ülői stadionban játszani, az szerintem egy olyan egyedi élmény volt. Tehát az egy más kávéház volt. De ugye még mondjuk itt a Fradinál is, hogyha jól ment a csapatnak, akkor sokan voltak. Ha nem, akkor nem. Na most ez például Németországban teljesen máshogy van. Tehát ott kimennek meccsre, ha nyersz, ha veszítesz, ha nem nyersz 15 meccsen keresztül, akkor is ugyanannyian vannak a stadionban, és akkor is szurkolnak. Tehát ez a szurkolási tradíció, meg nem tudom mi, az egy kicsit más, én azt gondolom, Németországban, mint Magyarországon.
Ahogy mesélted, még egy korábbi interjúkban, egy-két héttel ezelőtt, még edzőmeccsen is.
Hát igen, tehát ott, amíg én ott voltam abban a 13 hónapban, azt hiszem, hogy pont mind a kétszer a szezon utolsó, vagy a felkészülési utolsó meccs az a hazai pályán volt mind a kétszer a Fenerbahce-val, mert a Daum ott volt akkor edző, és ugye külön mellett lakott valahol. Ott full house volt, tehát ott 50 ezer ember volt akkor is a stadionban. Szerintem másodosztályban volt 38 ezeres átlag nézőszám, nem olyan rossz szerintem. És ugye én miután feljutottunk, akkor a negyedik, vagy nem tudom hányadik forduló után mentem el, még ugye az első játszottam is, aztán szerintem körülbelül a legközelebbi meccsüket azt akkor nyerték meg, amikor beléptem a légtérbe körülbelül, mikor Ciprustól jöttem az áprilisba, de akkor is ugyanannyian voltak meccsen. Tehát az egy más közeg, jó lenne itthon is azt látni, hogy ha én fradista vagyok, akkor kimegyek minden meccsetök, mindegy, ha úgy persze, akkor ugyanez, tehát tök mindegy, ha győri, és mindenhol azt mondom, hogy majdnem mindig tele lehetne a stadion.
Gondolom, ez se lehetett egy könnyű döntés, hogy egy olyan csapatnál, amely éppen akkor jutott fel a Bundesligába, és te is segítségére voltál, onnan eligazolni Ciprusba, nem tudom, hogy mennyire volt ez a te döntésed, vagy ott milyen körülmények játszottak közre.
Hát annyiba volt az én döntésem, hogy nagyon úgy éreztem, hogy el kell jönnöm. Most teljesen mindegy, hogy miért vagy miért nem. Nyilván én szerettem volna többet játszani, úgy éreztem, hogy nincs rá lehetőségem. Igaz, hogy nem nagyon akartak elengedni, de aztán az átigazolási időszak végén utolsó napokban elengedtek. Akkor ugye volt még egy olyan kis kanyar a történetben, hogy Magyarországon teljesen más átigazolási időszakok voltak, mint a nemzetközi. Ezért hazajönni nem tudtam. Egy utolsó pillanatban jött egy lehetőség, amire majdnem azt mondom, hogy rá kellett bólintanom, mert ott tudtam, hogy nem érzem jól magam, és az nem lesz jó. De ez így alakult, ennyi, ebből is csak tapasztaltunk.
Aztán Ciprusból pár év után hazaigazoltál Magyarországra. Mai világban már nyilván ilyen magától értetődő, vagy legalábbis egyszerűnek tűnik, hogy játékosok ide-oda igazolnak belföldön, külföldön. Ott azért több évet kint töltöttél külföldön, és aztán igazoltál haza. Ez milyen érzés volt, hogy újra haza kerültél?
Hát én azt gondolom, hogy valamiért nekem ez a kinti lét, vagy nem tudom, tehát az annyira nem jött be. Úgyhogy én egyáltalán nem abban foglalkoztam amúgy sose, hogy most Pesten vagyok, Pécsen vagyok, Dunaujvárosban vagyok, vagy éppen hol vagyok. Nem ez a legfontosabb, vagy Köln, vagy Limassol, teljesen mindegy, vagy Larnaca, hanem én focizni szerettem, és én játszani akartam, mindig is. Ez volt az első számú dolog az életemben, hogy játszani tudjak. Itt volt rá úgymond lehetőség, tehát innentől kezdve ott próbáltam meg jól érezni magam.
Honnan is vonultál vissza? Paks, ugye?
Igen, Paks. Amikor hazajöttem, ugye akkor egy év vagy még volt 2006-7 Fradiban, amikor kizárták másodosztály. Sajnos ugye semmi körülmény nem volt biztosítva ahhoz, hogy akkor egyből visszakerüljön a csapat, ami nem is sikerült 3 vagy 4 évig. Egy év volt ott, aztán utána kerültem Paksra, ahol azt gondolom, hogy ugye a Paks egy évvel azelőtt feljutó gyakorlatilag majdnem újonc csapat volt, és hát azóta is ugye most már 20 éve NB1-ben vannak, tehát ez egy nagyon nagy dolog.
És készülnek a bronzérem szerzésre.
Így van, tehát ez egy nagyon nagy dolog szerintem úgy szintén a város életébe. Reméljük még ez így lesz egy darabig, hogy ott lesznek. És igen, ott volt egy pár éve, ami nem volt rossz.
Aztán ugye volt a visszavonulásod, és pár éve később pedig újra elkezdtél focizni a Kiskun Félegyházánál.
Hát ez egy olyan történet volt, hogy gyakorlatilag a barátok, haverok játszottak ott, és meggyőztek, hogyha csak meccsre is, de menjek el, és akkor egy darabig így ezzel próbálkoztunk, de azért az sem megy úgy sokáig, hogy nem egyszer az ember csak focizik, akkor ez egy ilyen jó lehetőségnek tűnt, meg ugye akkor edzőként nem volt munkám, mert mellette meg azt gondolom, hogy lehetetlen is.
És akkor hogy kerültél bele ebbe az edzői létbe? Mik voltak az első lépések?
Hát akkor megint vissza kell kanyarodnunk egy kicsit, mert ugye én Pakson úgy hagytam abba a 14-be, hogy már fél évig gyakorlatilag a Csertői Orrúd mellett voltam pályaedző, ilyen játékos pályaedző, ez a gyerek hülye megfogalmazás szerintem. Nem is nagyon játszottam, talán már 2 vagy 3 meccset tavasszal, és a Brel mellett kezdtem el, mint asszisztens edző ezt a szakmát. Nem volt egyszerű az egyik oldalról átállni a másik oldalra. Azért szerintem ezt nagyon, nagyon nehéz kezelni. Nekem se volt egyszerű, de talán az akkori és volt csapattársaimnak, akik hirtelen volt csapattársaim lettek, még nehezebb volt talán ezt a szituációt. De ugye 4 évig együtt dolgoztunk a Relivel, aztán úgy alakult, hogy utána meg külön váltunk. Egy darabig.
Beszéljünk egy kicsit az aktualitásokról. Most itt Mezőkövesden vagyunk. negyedik helyen áll a csapat, még egy forduló van hátra az MB2-ből, hogy ez itt marad.
Igazából most azt kellene mondani, hogy minden szép és jó, de ez ugye nem igaz. Szeptemberben lenne két éve, hogy Brelit felkérték, ő meg szerette volna, én is jövök vele és segítek neki. Ide kerültünk, 6 forduló után 4 pontja volt a csapatnak. Nem lehetett más a cél, csak az, hogy benn maradjunk. Ez sikerült is. Hát sajnos nem mondhatnám, hogy a tavalyihoz képest erősödött a keretünk. Olyan játékosok játszottak itt a tavalyi szezonban, mint a Szendri Ákos vagy a Cibla Flóri, akik most NB1-be is azért rugdostak egy pár gólt, még ha nem is játszottak olyan túl sokat, vagy a Juhász Bence volt ugye a kapusunk, aki most Kazincbarcikán védett. Nem igazán tudtunk úgy igazolni, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért összességében az, hogy most negyedikek vagyunk, nyilván szeretnénk is itt maradni, ezt hétvégén megkeverünk a Békés Csabát, és akkor biztos, hogy negyedikek leszünk. Ha nem hatodik, már rosszabbak nem lehetünk, de én azt gondolom, hogy összességében teljesen elfogadható ez a dolog, mert srácok mindent megtettek, megpróbáltuk, mennyi volt benne.
Ilyen szempontból a magyar szabálynak te okozott nehézséget, mert azok a játékosok, akiket felsoroltál, hogy az NB1-ben szerepelnek, vagy szerepeltek, és talán a magyar szabály is közrejátszik abban, hogy ennyi lehetőséget kaptak, és az NB1-ben játszanak.
Hát az Ákosra ez nem igaz, ugye a Szendreire, mert ő már idősebb, de a Flóri az még pont beesik mondjuk ebbe a szabályba. Én azt gondolom, hogy mindenkinek nehézséget okoz, és nem is feltétlen jó ez a szabály, mert ugye kettőnek itt MB2-be játszani kell kötelezően. Ahhoz, hogy kettőt végig a pályán tudja tartani, ahhoz hát a keretbe legalább kell 6 hasonlókorú játékos. Akkor se álltana, hogyha már tudja cserélni kell, hogy egy posztosak legyenek. De hát az egyik jó, a másik meg egy kicsit gyengébb, vagy nem annyira, akkor már nyilván az fog játszani még jó, akkor amelyik kicsit gyengébb, az meg nem fog játszani. Tehát melyik ujjunkat harapjuk meg című történet. Tehát lehet, hogy kettő játszik, 4 megnézi az egész évet, akkor nem teljesen jó ez a szabály. De ez van, mert ezt kell alkalmazkodni. Szerintem a játékosoknak sokkal rosszabb, mint az edzőknek, mert valahogy megpróbáljuk megoldani, csak nyilván kell a létszám, mert ugye azért egy év alatt lehet sérülés, stb. Mert nem egyszerű, de megpróbálunk hozzá alkalmazkodni.
Beszéltünk most a mostani csapatodról, a Mezőkövesdről, térjünk vissza kicsit megint a korábbi csapataidra, mert hát van mit róluk beszélni, ugye, ahogy utaltál is rá, a Ferencváros címvédése veszélybe került, hogy látod, milyen lesz az utolsó forduló?
Tehát a Fradinak egy dolga van, hogy ő megnyeri a meccset. És onnantól kezdve meg arra kell várnunk, hogy mit csinál a Győr. De az biztos, hogy ez a bajnokság ez már Győr kezében van. Tehát nekik is csak annyit kell tenni, hogy nyernek. De ez nem egyszerű történet nyilván. Kíváncsian várom én is. Azt gondolom, hogy ha 100%-okat akarunk vonni, akkor biztos, hogy a Győrnek nagyobb 100%-ban van esélye, mert csak annyi dolguk van, hogy megnyerjék a meccset, de a csakot megidézőjelbe teszem, mert azért nem egyszerű kisvárdán nyerni.
Jót tesz a Fradinak, vagy akár az NB1-nek az, hogy lett egy versenyképes ellenfele a Győr személyében?
Hát én azt gondolom, hogy nem csak a Győr személyében van versenyképes ellenfele a Fradinak, mert a Paks évek óta ott van, azért tavaly a Puskás is szorongatta őket, idén a Győr ért oda. Pont ez a lényege szerintem az egésznek, hogy az lenne a jó, hogyha minél több csapat tudna ott lenni, és minél nehezebb dolga lenne egy csapatnak megnyerni a bajnokságot. Azt nem tudom, hogy ez nemzetközi porondon, hogy mennyire lesz jó, vagy mennyire nem lesz jó, mert ugye most a Fradi az utóbbi időkben azért elég jó eredményeket égettek el nemzetközi szinten. Ezt nem lehet tudni, de ez meg a jövő titka. Én nem feltétlenül tartom azt jónak, hogy van egy kiemelkedő csapat, és akkor a többi meg csak úgy küzd a többi helyért. Tehát az lenne jó, hogyha azt el tudnám kérni, hogy igenis legyen 5-6 csapat, ami esélyes arra, hogy ott legyen az első helyen.
A Fradi nemzetközi szerepléséről mit gondolsz? Akár az idei szerepléséről, és akár úgy általánosságban. Pont most jött ki egy olyan hír, hogy sok idő után, talán 40 év után a magyar bajnokság felsőbb polcra kerülhet, mint az osztrák bajnokság. Ez azért nagyban köszönhető a Fradi nemzetközi sikereinek.
Igen, amire utaltam is előbb, meg ugye egy időben volt még arról is szó, hogy esetleg a egyből BL föltábra is lehet. Nyilván az lenne a még jobb, hogyha nem csak a Fradi menetelne mondjuk tavaszig, hanem lenne más csapat is, aki kihúzná tavaszig nemzetközi kupaporondon, mert az még jobbat tenne, ha több magyar csapatnak tudnánk szurkolni a nemzetközi porondon.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2 gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Lezárult a kormányváltás technikai folyamata. Fokozatosan beborul az ég. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi VB-re. Kaposvári sikerrel indult a bronzpárharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A bajnokságban a 7. helyet a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra nyert Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel került ki győztesen a küzdelemből. Meghosszabbította argentin vezetőedzője Alejandro Altamirano szerződését az Újpest női röplabda csapata. Az Extraligában idén 4. fővárosiak csütörtökön jelentették be, hogy a következő idény végéig a 33 éves szakember irányítja az együttest. Benoît Cosnefroy győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakaszán, sikerével pedig a sárga trikót is átvette. A szakasz legjobb magyarjaként Dina Márton zárt, a fehér trikót pedig az összetett legelőkelőbb pozícióját elfoglaló hazai bringásként Fetter Erik ölthette magára.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadás-átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor azonban nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra alapozó minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumból veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.